Jó napot kívánok, vendégem Magyar Péter, akivel a gyermekvédelem, az állam működőképessége és az adórendszer körüli viták közepette arról beszélgetünk, mit ígér a Tisza párt, miből lenne pénz a jobb szolgáltatásokra, hogyan képzelik az elszámoltatást és miben különböznek a Fidesztől. Kormányképesség, garanciák, választási rendszer. Röviden, mi a terv 2026-ra és utána? Én Benyó Rita vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt van. Másfél évvel ezelőtt a kegyelmi botrány kirobbanásakor és az önfeltűnésekor a gyermekvédelem volt a központi téma. Aztán ezt, minthogyha mindenki egy kicsit elengedte volna, és Juhász Péter Pál ügye és a Zsolt bácsizás körüli perpatvar ezt újra előszedte. Ez lesz ön szerint a kampány fókusza. Erről fog-e szólni 2026?
Először is köszönöm a lehetőséget, hogy újra itt lehetek, hogyha már gyermekvédelem, ugye amikor legutoljára itt jártam önöknél ebben a stúdióban, akkor is e körül folyt a diskurzus, akkor volt tavaly adventi időszakban, amikor a Tisza párt és a Tisza közössége megpróbált eljutni gyermekotthonokban és otthonokba, és elvinni sok ezer honfitársunk felajánlásait, hogy legalább Szentesne napján mosolyt csalhassunk az állami gondozásban élő gyermekek arcára, és ugye akkor volt ez, amikor a hatalom, ez az embertelen hatalom ezt is megakadályozta. Én köszönöm a lehetőséget, és azt is, hogy ezen a napon beszélgetünk, hiszen napra pontosan 6 hónap múlva, hogyha mindenki jól végzi a feladatát, ha mindenki 120%-ot nyújt a Tisza közösségében, és hogyha mindenki, aki komolyan gondolja a rendszerváltást, oda teszi magát, és legalább egy napot szán a hazájára jövő április 12-én, akkor pontosan 6 hónap múlva egy másfajta országban fogunk ébredni. Szerintem ez egy fontos célpont és céldátum, és ennek figyelembevételével kell mindenkinek dolgoznia, érezve a felelősségét, akár az önkénteseinknek, akár a szakértőknek, de mindenkinek, aki él mondjuk Nyugat-Európában, és ott próbál boldogulni, vagy a Külhonban, vagy akár a Kárpát-medence minden településén. Azt mondta a szerkesztőasszony, hogy elveszítette a fókuszt, vagy hogy lejött a fókusz a gyermekvédelemről, ezzel kicsit vitatkoznék. Valóban az én politikába való belépésem idején ez uralta a közbeszédet, a bicskei kegyelmi botrány, a pedofil botrány, és az arra adott egészen vérlázító kormányzati reakciók. De amikor mi elindítunk a politikai pályán, először még nem tudatosan és nem tervezetten, akkor is igyekeztünk ezt a témát fókuszban tartani, és igyekeztünk válaszokat kapni, követelni a kormánytól, vagy felelősségvállalást. És ezt nem engedtük el, hiszen május környékén volt egy nagy tüntetésünk a belügyminisztérium előtt, és én rendszeresen beszéltem, és beszélek is erről. Az persze nem várt és nem örömteli, hogy újabb aktualitása van ennek a témának, egészen szörnyű dolgok derülnek ki nap mint nap. Ha tegnap beszéltünk volna, akkor még kevesebb aktualitása lenne, ma már még több van. És ugyan nem tudom, hogy mi lesz a fókusza ilyen szempontból a kampánynak, hiszen az nem csak a politikuson múlik, mert ember tervez, Isten végez, de az biztos, hogy egy hangsúlyos eleme lesz, hiszen a gyermekvédelem az nem egy pártpolitikai kérdés, és azt gondolom, hogy vannak nemzeti minimumok. Még hogyha a Fidesz a 15 éves kormányzása vagy kormányozatlansága alatt próbálta is a nemzeti minimumokat felszámolni, és próbált olyan mély árkokat ásni magyar és magyar közé, hogy eltűnjenek ezek, de mégiscsak vannak. A gyermekvédelem az egy ilyen dolog. Ugyanannyira fontos a gyermekek védelme a Fidesz szavazóknak, mint a Tisza szavazóknak, vagy éppen más ellenzéki szavazóknak, vagy pártpolitikán kívülállóknak. És azt hiszem, hogy itt válaszokat követel joggal a magyar közvélemény, a fideszesek és a tiszások is, és joggal várná el így másfél év után, akár a bicskei botrány, akár a bicskei pedofil botrány áldozatai miatt, akár most a Szőlő utcai javítóintézet okán a kormánytól, hogy adjon arról számot, hogy hogyan történhettek meg ezek a dolgok. Főleg úgy, hogy másfél éve ugye azt mondták, hogy ilyen soha többét nem történik, mindent megtesz a kormány, hogy megvédje a gondozására bízott sok ezer gyermeket, és kiderült, hogy nem, hogy mindent nem tett meg, hanem leginkább pozícióban tartottak rémeket, és olyan bűncselekmények történtek a hatóságok és a politikai elit hathatós asszisztálása mellett, amire nincsen magyarázat és nincsenek szavak. Úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy lényeges lesz, és ezért is az egyik kérdése a nemzet hangja szavazásnak a Tiszánál most, hogy elvárják az emberek a gyermekvédelem megerősítését és a nyilvános tisztázását az utóbbi két évtized gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeinek.
Arra utaltam egy kicsit, hogy szerintem az világos, hogy választást veszíteni lehet azzal, ami mostanság történik meg, amilyen híreket hallunk. De lehet-e választást nyerni azzal, hogyha gyermekekre koncentrálva, szakpolitikára koncentrálva, szakpolitikai anyagokat nyújtanak be, és hogyha elmondják, hogy mit kezdenének az egész struktúrával. És nagyon örülnék is neki egyébként, hogyha, mert az országjárásán mindig egy-egy elemet elmond az elképzelésükről. De hogyha van egy egységes, átfogó program arra, hogy mit kezdenének a gyermekvédelemmel, mert ez egy nagyon bonyolult és összetett kérdés, nem csak az állami gondoskodásról szól mindez, akkor tegye meg.
Köszönöm szépen. Választást nyerni azzal nem lehet, hogyha felhívja egy ellenzéki párt a figyelmet, hogy mi nem működik. Természetesen az emberek megélik ezt minden nap, látják, hogy az állami közszolgáltatások szétesnek, legyen szó közlekedésről, egészségügyről, oktatásról, látják a megélhetési válságot, látják az Orbán inflációt, és látják a gyermekvédelem szétesését is, és az ott elkövetett bűnöket és problémákat. Választást nyerni és kormányozni, jól kormányozni, felelősségteljesen kormányozni, a jövőkép, a vízió és a vállalások felmutatásával lehet, egy program felmutatásával, a programot a jövőben majd végrehajtó, azért felelősséget vállaló csapat felmutatásával lehet. Mi ezt tesszük most. A következő 180-181 napban a Tisza közösségének a feladata, hogy megmutassa mindenkinek, a Tisza szavazóknak, a potenciális Tisza szavazóknak, tehát a jelenleg még Fideszre voksolóknak, vagy éppen azoknak, akik nem tervezték, hogy elmennek, hogy ezt lehet sokkal jobban csinálni, lehet teljesen másképp csinálni. Hogy megmutassuk azt, hogy ez nem normális, ami jelenleg folyik Magyarországon. Hogy ez nem egy eleve elrendeltetett dolog, hogy hazánk 15 év alatt a legszegényebb és legkorruptabb uniós tagállammá vált, hogy naponta kigyulladnak mozdonyok, vagy eltörnek váltók, hogy 3 millió honfitársunk él a létminimum alatt, hogy több százezer gyermeknek nem jut egészséges élelmiszer az asztalára, vagy éppen, hogy ilyen bűncselekmények maradnak következmények nélkül, valós politikai és jogi következmények nélkül a gyermekvédelemben. Többször elmondtam, de szerintem ez megállja a helyét, úgyhogy itt is megismétlem, hogy egy országról, egy kormányról, egy hatalomról az állítja ki a legfontosabb bizonyítványt, hogy hogyan bánik a legelesettebbekkel. És nyilván a legelesettebbek közé tartoznak a gyermekek, a család nélkül felnövő gyerekek, a családokból kiemelt gyermekek, a súlyosan traumatizált gyermekek. Önmagában óriási felelősség terheli Orbán Viktort személyesen és a kormányát, a janicsárjait, mindenkit, aki ebben a hatalmi struktúrában részes volt, hogy nem tudtam megvédeni ezeket a gyerekeket. Ugye ezeket a gyerekeket vagy azért emelik ki, mert egészen embertelen körülmények között kellene fölnőniük, vagy azért, mert valamilyen bántalmazást szenvednek, vagy azért, mert olyan a családi helyzet, hogy nem tehet mást az állam. Ugye az utolsó lépés, hogy kiemelnek egy gyermeket, vagy több gyermeket a családjából, a szülői gondoskodásból, hiszen az a legfontosabb egy gyereknek, hogy kapjon szeretetet, hogy törődést, és hogy valaki ezt tudjon kötődni.
És bocsánat, hogy közbevágok, csak itt volt épp múlt héten Lakatos Ádám, aki egy állami gondoskodásban felnövő, most már 18 éves fiú, de után követik, és ő pont arról számolt be, hogy a kiemelés után azért nagyon sok esetben nem jobb helyzetbe kerül egy gyerek, hanem azért emelik ki például, hogy járjon iskolába, majd ugyanúgy nem jár iskolába.
Igen, én is erre szerettem volna utalni, hogy a Szőlő utcai rém egyik áldozata is beszélt tegnap, és ő is arról számolt be, hogy milyen körülmények közé került. Ugye, hogyha kiemelnek egy gyermeket egy lakásból vagy egy házból, mert nincs vezetékes víz, vagy nincsen nyilászáró, vagy nincsen szigetelés, vagy más egyéb higiéniai probléma van, akkor elvárható, és az az alap, hogy az állami gondoskodásban ezek meglegyenek, és hogy jobb körülmények közé kerüljön. Amit mi tapasztaltunk, amit én tapasztaltam személyesen akár tavaly Miskolcon a Károly befogadó otthonban, de más otthonokban is, meg amilyen jelzéseket kapunk, az azt mutatja, hogy ez nem így van. És ez egy alap, és akkor átérek nyilván a programunkra, vagy a mi ajánlatunkra. Nem ígéretek, ezek inkább vállalások, ha szabad pontosan fogalmazni, hogy ez az alap, hogy az állam, a kormány ezt nyújtja a gyerekeknek. De ez egy kondíció sine qua non, ez csak egy szükséges feltétel, de nem elégséges. Nyilván egy szülői gondoskodást pótolni szinte lehetetlen, vagy nem is lehetséges, de lehet hozzá közelíteni. Ez az szükséges, hogy megfelelő számú valódi szakember dolgozzon ott, és nem csak a gondozókra gondolok, hanem orvosokra, tanárokra, gyermekpszichológusokra és egyéb kisegítő személyzetre. Az alap dolog, hogy ne penészes fürdőszobában kelljen 3-4 éves gyerekeknek mosdaniuk, ahol folyik a plafonból a víz, vagy a lámpából, vagy hogy legyen ajtó a WC-n, vagy hogy legyen ajtó a zuhanyzóban, vagy hogy ne 1200 forintot szánjon egy állam hétköznaponként a gyermekek étkeztetésére. Az alap dolog kellene, hogy legyen 2025-ben az Európai Unióban, de talán máshol is, hogy ne lelakatolt hűtőszekrények legyenek a gyermekotthonokban, hogy ne büntessék, szankcionálják azért a gyerekeket, mert szeretnének 8 évesen vagy 9 évesen repetázni vajaskenyérből, vagy éppen más ételből. Ezek az alap dolgok. És ehhez jön minden hozzá, ami az állam felelőssége, hogy megadja a gyerekeknek a lehetőséget, hogy a nehéz helyzetükben is ők egy boldog és kiegyensúlyozott felnőtt korra kapjanak esélyt. Nyilván egy egészséges családban sem, ahonnan kijöve sem lesz mindenki boldog és kiegyensúlyozott. De egy szülőről mindenki el tudja azt gondolni, hogy ő azért dolgozik minden nap, akár három műszakban, akár külföldön, akár 100 kilométereket utazva naponta, hogy a gyermekének jobb legyen. Ugyanezt kell elvárni az államtól is. Akkor működik jól egy gyermekvédelem, és most nem számokat fogok mondani, hogyha akár Lakatos Ádám, akár a többiek ugyanolyan esélyt kapnak, vagy hasonlót, mint a teljes és boldog családban felnövő gyermekek. Mi ezért fogunk dolgozni? Az alap, hogy felülről nyitott lesz a gyermekvédelem költségvetése. Ugye itt nem olyan nagy számokról beszélünk, mint elsőre esetleg tűnhet egyeseknek. Most jelentette be a kormány, hogy 17 milliárd forinttal többet ad egyes területeke, például ilyen területre, és ugyanaznap kiderült, hogy Orbán Viktor Facebook oldalát 17 milliárd forinttal hirdették közpénzből adófizetői pénzen. Ugyanilyen nap derült ki, ugyanezen a napon derült ki, hogy például a Gödöllői Grassalkovics kastélyt 40 milliárd forintért újítják föl.
Jó, a Balcsányi Sándor is egy kis pénz.
Igen, de félrejtés ne essék, nagyon jó dolog, hogy az épített örökségünk, a kulturális örökségünk megújul. És talán ez egy elvárható dolog is, reméljük utána azt nem adják oda haveroknak, mint a legtöbb közpénzből felújított kastélyt, erről nem szólt most még a hír vagy a megállapodás, de egy kicsit a családi költségvetéshez tudnám hasonlítani. Akkor veszünk plazmatévét, vagy akkor vesz egy édesapa egy masszázskádat magának, hogyha a gyermekének tud cipőt venni, amikor iskolába megy, vagy tud neki szendvicset csomagolni a gyerekének napközbenre. Tehát vannak prioritási sorrendek. És ez nem azt jelenti, hogy a kastélyoknak nem kell rendezett állapotban lennie, vagy hogy a templomokat nem kell lefesteni, vagy hogy nem kell a főteret felújítani, hanem azt jelenti, hogy vannak prioritások. És a Tisza kormánynak ismertek a prioritásai. Amellett, hogy a megélhetési válságot kell kezelnünk, amellett, hogy haza kell hoznunk az uniós forrásokat mindenkinek, a Tisza szavazóknak is, és a Fidesz szavazóknak is. Amellett, hogy beindítjuk a gazdaságot, amellett, hogy letörjük valóban az Orbáni inflációt, amellett a fő prioritásaink, az az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem. Nyilván a gyermekvédelemmel összefügg az egészségügy, összefügg az oktatás, és összefügg az egész szociális szféra. Tehát önmagában az, hogyha nem egy nyugdíjas rendőr fog felelni, mondjuk a gyermekvédelemért, és a szociális ügyekért, és az oktatásért, és az egészségügyért, hanem ezen területeknek, nagyon-nagyon fontos területeknek önálló minisztérium lesz, és önálló felelőse lesz a kormányban, ez már egy előrelépés. Önmagában egy minisztérium persze nem mondja meg a problémákat, de mutatja azt, hogy mi a prioritás. Az, hogyha egy egészségügyi miniszternek, vagy egy oktatási miniszternek vétójoga van a kormányzati döntésekkel szemben, vagy mellett, akkor az mutatja, hogy mi a prioritás. És az, hogyha kinyitjuk a költségvetést felülről, és tudjuk azt garantálni, hogy azonnal 25%-kal megemeljük a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek bérét, ha azonnal megemeljük 20%-kal a dologi kiadásra fordítható költségvetési forrásokat, ha valódi ellenőrzéseket vezetünk be, ha a szakmát bevonjuk, megpróbáltuk már most is, megkíséreltük, és nyilván ezt kormányon még jobban megtesszük. Egy több száz fős konferenciát tartottunk gyermekvédelmi szakemberekkel, nem csak orvosokkal, nem csak pszichológusokkal, nem csak tanárokkal, hanem a terepen dolgozó szakemberekkel, nevelőszülőkkel, gondozókkal, akik látják a napi problémákat. És az volt a konklúzió, hogy nagyon sok mindent el lehet érni odafigyeléssel, szakértelemmel, a szakma bevonásával. Jelenleg nem ez zajlik. Ugye én beszéltem, bocsánat, Celldömölkön most a napokban egy hölgyel, aki 10x évig dolgozott a gyámhivatalban, mint gyámügyi előadó. Rengeteg gyereket adott örökbe, felügyelte a gyermekvédelmet, és ő elmondta, hogy hogyan építették le szisztematikusan ezt a rendszert. Nem csak a pénzt vonták ki belőle, nem csak magára hagyták az ott dolgozókat, hanem szisztematikusan leépítették. Amit most látunk a Szőlő utcában, amit láttunk a Bicskei áldozatoknál, az egy rendszer szintű probléma. Azok nem véletlenek, és ez csak a jéghegy csúcsa, mert hogyha több mint 1000 gyermek van szökésben, csak Miskolcon több mint 120 gyermek volt szökésben. Az, hogy Miskolcon a fideszes képviselők most úgy döntenek, hogy átrakják a türelmi zónát egy leánynevelő gyermekvédelmi intézmény mellé, ahol eleve traumatizált gyerekeket nevelnek. Ezek nem véletlenek, ezek rendszer szintű problémák, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy azon kívül, hogy költségvetési forrásokat emelünk, prioritásként kezeljük, azon kívül bevonjuk a szakmát, ha érdekelté tesszük a jó szakembereket, hogy visszajöjjenek, akár a Lidl-ből, akár az Egyesült Királyságból, akkor meg lehet ezt oldani. Ez egy olyan terület lehetett volna, ahol a kormány óriási eredményeket tudott volna felmutatni. Itt nem egy akkora szektorról van szó, mint mondjuk az egész szociális szektor lehet, vagy oktatás, úgyhogy mi ezt meg fogjuk tenni.
Ugye azt mondják, hogy ez is igazából a működő állam hiányosságát mutatja a gyermekvédelem, és a működő államhoz viszont azért folyamatosan, tehát nem egy impulzív költségvetési lövekkel, hanem folyamatosan sok pénz kellene. Úgy általában több pénz kellene ahhoz bevételi oldalon az államnak, hogy hatékonyan tudja működni az állam, tehát hogy ne csak a mostani szint, egy ilyen közepes szintet ebből is ki lehet hozni.
Ki lehetne.
Ki lehetne. Mit gondol, hogy ahhoz, hogy valóban kilőjön az állam, hogy valóban nem magára, hanem egészségügy, oktatás, szociális kölcsön, mondjuk az uniós 40%-os átlag GDP arányos adóbevételt nem kéne elérnünk. Ma 34% a magyar GDP arányos adóbevétel. Szóval, hogy az államnak a bevételeit valahogy nem kellene növelni, hogy aztán legyen mit hatékonyabban, jobban elkölteni.
Nem. Alapvetően szerintem nem a bevételeket kell emelni, hanem a kiadásokat kell megnézni. A TISZA nem egy bázis szemléleten fogja tervezni a költségvetést. Ugye azt mindenki látja, hogy itt ami folyik, és ez szerintem jól látható tényleg, az nem egy kormányzás. Itt egy ilyen tűzoltás van, folyamatos kampány van, látszik, hogy szétesik a Fidesznek a kampánya, kapkodnak jobbra-balra, naponta jelentenek be aláírásgyűjtéseket, összenemhangolt dilettáns intézkedéseket, amelyek vagy kioltják a másikat, vagy rosszabb helyzetbe hozzák az állampolgárokat, illetve ezekről fogunk beszélni. Alapvetően elképesztően pazarlóan működik az állam, de nem azért, mert sokat költ gyermekvédelemre, vagy egészségügyre, vagy oktatásra.
Nem magára költ.
Hanem egyrészt magára, de nem az állam nem magára költ, hanem az államot irányító emberek, ez a 3-4 ezer oligarch, ami Orbán Janicsárnak hívjuk őket. Tehát azt kell észrevenni, hogy nem a magyar emberek állnak egymással szemben, hanem itt van egy hatalom, amely 15-16 éve teljes felhatalmazást kapott, óriási uniós pénzek jöttek haza, volt a Covidig egy óriási világgazdasági fellendülés, meg volt az esély arra, hogy Magyarország szintet lépje, mint ahogy szintet lépett Lengyelország, Szlovénia, Csehország, a balti országok, nem kell elmenni Luxemburgba, vagy Monakóba, vagy Ausztriába, hanem a hozzánk hasonló országokat kell nézni. Tehát erre minden esély meg volt. És ők sem adóemeléssel tették ezt. Önmagában az a transfer, az uniós forrás beáramlás, ami ugye az újonnan 21 éve csatlakozott országokat segíti, az elegendő kellett volna, hogy legyen, és lesz a jövőben, hogy egy normálisan működő ország tudja magát finanszírozni, és jusson még a fejlesztésekre, a beruházásokra is pénz. Alapvetően azt látjuk, és szerintem erről sokat beszéltünk, de fontos látni, mert igen, jó kérdés, hogy honnan és miből. 3-5 ezer milliárd forint tűnik el minden évben, és ez egy konzervatív becslés, és minden mértékadó közgazdász egyetért ezzel.
Ez még csak a 10% az egész büdzsének. Hát ami nem kevés.
A 10% ahhoz képest nagyon sok, de még nem mondtam végig, csak elkezdtem éppen sorolni. Tehát az, hogy 3-5 ezer milliárd forint eltűnik túlárazott közbeszerzésekre, felesleges beruházásokra, mindenféle korrupciós formákra, az egy óriási pénz. Ez több pénz, mint amennyit az állami egészségügyre költ évente. Ez 5 ezer milliárd forint több pénz, pedig óriási pénzeket költünk, mint amennyit az Orbán kormány államadóság kamat finanszírozásra költ. Mi költjük a legtöbbet, és akkor át is ugrok egy másik tételre. Mi költjük a legmagasabb kamatokat Európában államadóság finanszírozásra. Majdnem dupla olyan kamatokat fizetünk, mint Lengyelország. Miért is? Kérdezem én. Mi ennek az oka? Egy dilettáns, hozzá nem értő gazdaságpolitika. Ugye volt ez a BOMO, ez az ilyen közkeletű tévedés, hogy a Fidesz ugyan lop, csal, hazudik, de legalább tudnak kormányozni. Hát pont azt látjuk az utóbbi 1-2-3-4 évben, hogy ez nem igaz. Pontosan a dupláját költjük, és sokkal többet költünk, mint Csehország, sokkal többet költünk, mint Szlovénia, és ez nem attól függ, hogy valamelyik tagállam eurózóna tagja vagy euróval fizetnek ki, hanem a kormányzás minőségétől, a befektetőbarát kormányzástól, a kiszámítható gazdaságpolitikától, vagy éppen annak az ellenkezőjétől. És hogyha mi, már pedig ezt mi meg fogjuk változtatni, és lesz egy jól látható tervezés, kiszámíthatóság, jogbiztonság, az igazságszolgáltatás független lesz. Nem kell félnie majd sem egy magyar befektetőnek, vállalkozónak vagy külföldinek, hogy éjszaka módosítanak egy suttyomban egy jogszabályt, akár adót, akár mást, hogy Tiborcz István elvihessen egy újabb szektort, akkor le fog esni az államadósság finanszírozás kamata, akkor a hitelminősítők másképp fogják minősíteni Magyarország helyzetét, és az első évben mondjuk több 100 milliárdot, a következőben már akár több mint 1000 milliárd forintot tudunk spórolni államadósság finanszírozás.
Én nem, tehát nem ment el az eszem, és nem fogom azt gondolni, hogy a kampány kellős közepén ön azt fogja mondani, hogy adót kellene emelni.
De nem is gondoljuk így.
De hogy amikor az látszódik, hogy a térség, mert tényleg minden adatot megnéztem, hogy a térségországait összevetve, az uniós országokat összevetve, bár például áfában kiugróan magasak vagyunk, az összadó terhelése a magyar társadalomnak egyébként nemhogy nem kiugró, hanem alacsonyabb.
Hát ezzel a azt mondja mondjuk, szerintem vitatkozik.
Azt mondja mondjuk Zsidai Viktor pont a vagyonadó kapcsán, hogy Magyarország a gazdagok számára szinte adóparadicsom.
Ja, hát amivel egyetértünk.
Na, de hogy...
Volt. Másképp lesz ez.
És akkor itt erre rá is térhetünk, mert akkor beszéljünk erről egy kicsit, hogy azért van olyan terv, ahonnan több adóbevételre számítanak. Tehát, hogy nem teljesen az én eszem ment el, amikor felteszek egy ilyen kérdést.
Igen, csak félbehagytunk egy felsorolást, de majd visszatérünk arra, hogy mik még az adón kívül milyen lehetőségei vannak egy kormányok. Lettek volna akár ennek a kormánynak, hogy növelje, vagy javítsa az állami közszolgáltatások minőségét. Természetesen, tehát ugye ez egy érdekes dolog, egy faramúci helyzet, ami most van, hogy a kormány, Orbán Viktorék ugye teljes pánikban vannak, látják ők is a kutatásokat, a saját kutatásaik is azt mutatják, a mai kutatás is azt mutatja, hogy egy 18%-kal vezet jelenleg a Tisza a biztos pártválasztók körében, egy kétharmad közeli győzelem küszöbén állunk. Minden azt mutatja, hogy ez így nem megy tovább. És ilyenkor mihez nyúl egy hatalom, hogyha nincsenek eredményei, mert hát 15 éve kormányoznak, nyugodtan kiállhatna Orbán Viktor ahelyett, hogy dalolászik, vagy tekesekkel lemegy mondjuk egy kis faluba kábítani a népet, és egyébként leszólni őket, vagy éppen kocsmaprogramot ígérni a magyar vidéknek. Megtehetni, hogy elkezdi felsorolni, hogy az egészségügy területén ezek az eredményeink, az oktatás területén ezek, a gazdaság terén ezek, és hogyha ránk szavaztok, akkor ezt tudjuk folytatni. Ugye a Fidesznek ez volt a szlogenje, hogy folytatjuk. Csak ugye sose tudta az ember, hogy mit, a lopást, a rablást, a korrupciót, vagy a propagandát, és hát szerintem ebből az emberek nem kérnek. És akkor van egy ilyen komcsi módszer, szerintem ezt Orbán Viktor megtanulta már régen, hogy vádold azzal az ellenfeled, amit te csinálsz. Ugye ők elkezdtek vádolni minket egy hamisított dokumentummal, a propagandájuk segítségével, hogy bárki adót emelne, miközben ők voltak azok, akik 60 darab új adónemet vezettek be, vagy éppen emeltek meg, vagy töröltek el kedvezményes adókulcsot, vagy akár adókedvezményeket. Soha nem kérdezte meg Orbán Viktor, amikor azt mondták, hogy folytatjuk, hogy mit folytatnak az áfa emelést, a kata eltörlését, a magánnyugdíjpénztári vagyonok eltörlését, a kiskereskedelmi adók bevezetését, vagy azt a rengeteg új adót. És szerintem tegyünk tiszta vizet a pohárba, ugye mi, vagy öntsünk tiszta vizet a pohárba, mi elmondtuk világosan, hogy mi a mi adópolitikai javaslatunk. A mi adópolitikai javaslatunk az az, hogy a 2 millió embernek, több mint 2 millió embernek csökkentjük a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét. A minimálbért keresjük havonta 20 ezer forinttal, évente 240 ezerrel visznek majd haza többet. De mindenki többet visz haza, aki a medián béri keres, tehát 625 ezer forint alatt. És pontosan azért, amit ön is mondott, mert ugyanazt próbálták itt elhitetni az emberekkel, hogy itt alacsonyak az adókulcsok, de mindenki egyetért abban, hogy amíg az alacsony jövedelműeknek relatíve magasabbak az adókulcsai, a magas jövedelműeknek, a milliárdosoknak, az oligarcháknak viszont már egy adóparadicsomról beszélünk. És ezért van szükség egy radikális áfacsökkentésre, ugye, ami a kevésbé tehetősebb rétegeknél jóval magasabb arányban jelenik meg a bevásárló kosárban, vagy az élet költségeiben, ami az alapvető egészséges élelmiszerek ára, vagy éppen a gyógyszereknek az ára. Itt ezt 27-ről levisszük 5%-ra, vagy éppen a tűzifa áfakulcsát, és áfamentessé tesszük a vényköteles gyógyszereket, és valóban egyetlen egy adót tervez a TISZA bevezetni, vagy éppen megemelni, attól függ, honnan nézzük, ez a vagyonosok, a milliárdosoknak a vagyonadója, ez nem egy büntető adó, tehát ez félétes ne essék, válasszuk ketté azt, hogy vannak a lopott vagyonok, vagy az elzabrált, elsibolt vagyonok.
Igen, és ugye azok, Zsidai Viktor ezt vetette pont a szemükre, hogy most úgy tűnik, megpróbálom, szó szerint idézem, jó, hogy ne legyen, azt mondja, hogy a lopásra nem a vagyonadó a megoldás, hanem a büntető jogi eljárás, és ezután a vagyonelkobzás. Jó lenne, ha a közbeszédben sem keveredne a vagyonadó a tisztességtelen bevételekkel rendelkezők megbüntetésével.
Hát akkor azt tudom javasolni Zsidai Viktornak, hogy nézze az országjárásunkat, vagy kövesse a TISZA tartalmait, viszont világosan elmondtuk többször, hogy ez nem azt jelenti. A vagyonadó akár 1 milliárd forint fölött, akár 5 milliárd forint fölött, amiről most rákérdezünk szintén a Nemzet hangjában, hogy mit választanak az emberek, mit támogatnak, az a társadalmi szolidaritásnak egy formája. Lehetne ennél nagyobb is. Lehet ezen vitatkozni, hogy kell-e nagyobb társadalmi szolidaritás. Ez egy formája. Uh-huh. Ebből, ha 5 milliárd forint fölött vezetjük be, akkor körülbelül annyi költségvetési bevétel származik, amennyibe 2 milliónál is több honfitársunk személyi jövedelemadó csökkentése kerül. Ha 1 milliárd forinttól vezetjük be, akkor körülbelül a duplája jön be, akkor már akár 500 milliárd forint is bejöhet belőle, akkor nyilván az már segít a nyugdíjemelésben, vagy éppen az áfa csökkentésben.
Hogy fogják felmérni a vagyonokat? Ugye ez Orbán Viktor veszőparipája, hogy akkor innentől majd bekopogtat a NAV minden tisztességes magyar emberhez, azokhoz is, akik tisztességesen szerezték a vagyonukat, és majd vegzálni fogják őket, mert akkor majd egy nyaralóról, egy kocsiról, egy lakásról is mindenről be kell számolni, hisz vagyonadóhoz vagyonbevallás is kell.
Nem, hát Orbán Viktornak nem ez a félelme. Orbán Viktornak az a félelme, hogy a saját családját és hogy őt érinti meg az oligarcháit és a janicsárjait. Mert azért legyünk őszinték. Orbán Viktor gyerekeit érintené például ez, szüleit. Nem minden nyugdíjas olyan szerencsés, mint az ő édesapja. A testvéreit, az egyik testvérét, aki fegyverkereskedelemből lett milliárdos, és a másik testvérét, aki pedig gazdasági, ázsiai gazdasági migránsok behozatalából lett milliárdos.
Jó, de ha jól értem, tovább, azokat is érinti, akik tisztességesen szerezték.
Érinti továbbá az edzőjét, vagy éppen a gázszerelőjét, vagy a pénzének a kezelőjét, vagy éppen a fogorvosát. Pár ezer embert, családot érint ez Magyarországon. És elég sokan nyilatkoztak azok közül, akik tisztességesen szerezték a vagyonukat. A saját szorgalmukkal, a tehetségüknek köszönhetően, a lemondásuknak köszönhetően, akár több generáción keresztül építettek föl tisztes vállalkozásokat. És kivétel nélkül azt mondják ezek az emberek, hogy ez úgy tisztességes, hogyha aki milliárdossá válik saját országában, akkor az valamivel többel hozzájárul a közöshöz. És ez nem csak a kevésbé tehetősek érdeke. Ez nem csak egy állam érdeke, hanem a gazdag emberek érdeke is. Minden tanulmány megmutatja, hogy egy ország többre képes, hogy jobb az életminőség, ahol kisebbek a társadalmi különbségek. Magyarországon pár év alatt, mondhatjuk, hogy egy évtized alatt olyan társadalmi különbségek alakultak ki, ami már Dél-Amerikában is ritka. Olyan óriásivá vált a vagyonosok és a nincstelenek vagy a kevésbé tehetősek közötti szakadék, ami már Dél-Amerikában is ritka. 1% birtokolja a vagyonoknak egy nagyon jelentős részét, 10% meg szinte az egészet. Ez nem egészséges, és ez nem csak mondom a kevésbé tehetősöknek, a kevésbé szerencséseknek rossz. Ez a gazdag tehetős embereknek se jó. Nem hiszem, hogy a magyar milliárdosok falak mögött akarnának élni, vagy éppen ilyen enklávékben akarnának élni. És aki a vagyonát tisztességesen szerezte, aki büszke a munkára és a tehetségére, az jellemzően vissza is ad ebből, még vagyonadó nélkül is egyébként. Régebben is volt nemzeti tőkés osztály, voltak nemes családok. Lehet rájuk panaszkodni, biztos sok probléma volt velük. De ha az üteszünk, hogy egy Széchenyi család, hogy egy Festetis család, hogy egy Grassalkovics család, hogy egy Tisza család, akkor az is eszünkbe jut, hogy milyen intézményeket hoztak létre. Oktatási, egészségügyi, szociális intézményeket. Ha az jut eszünkbe, hogy Weiss Manfred, akkor nem csak a csepelművek jut eszünkbe, hanem a nyugdíjkassza, amit létrehozott a saját munkavállalóinak. A társadalmi felelősségvállalás. És ez különbözteti meg szerintem a valódi nemzeti tőkés osztályt, az oligarcháktól, akik elzabrálták, vagy a magyar emberek pénzén szereztek pár év alatt óriási vagyonokat, akik 30 milliárdos jaktokon urizálnak, vagy éppen 10 milliárdos repülő repkednek, és az a fontos nekik, hogy melyik 100 milliós csizmát vegyék éppen fel. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy mi nekünk az a visszajelzésünk a tehetősebb emberektől, hogy nyilván senki nem fizet szívesen adót, de vállalják azt, hogyha ezzel hozzá tudnak járulni jobban a társadalmi szolidaritással, az ország jólétéhez. És a bevallás meg szerintem nagyon egyszerű dolog, tehát Orbán Viktornak nem ez a problémája, van ilyen adó máshol is. Ez egy önbevallással működő adó. Elvárható szerintem egy milliárdostól, akinek cége van, vagy ingatlan vagyona van, hogy tudja, hogy milyen van. És azt fel tudja tüntetni jó szándékkal és becsületesen egy bevallásban. Egyébként is készít az ember vagyonbevallást, vagy adóbevallást, jellemzően nem, a milliárdosok jellemzően nem a saját kis kezükkel szokták ezt elkészíteni, hanem a könyvelőjük, vagy az adótanácsadójuk, és ezt meg fogják most is tenni. És természetesen a Nemzeti Adó és Vámhivatal jó hiszeműen fog ehhez hozzáállni, és akkor fogja csak vizsgálni ezeket a vagyonokat, hogyha feltűnően nem azt vallották be, ami van. Ha meg nem azt vallották be, akkor megjön egy vagyonosodási vizsgálat, és nyilván megvizsgálják a tényleges vagyont. Erre számtalan példa van a fejlett világban, akár ilyen vagyonadó van, akár olyan vagyonadó van. De szerintem ne a kákán és a csomót keressük. Önmagában az sokat mondó, hogy Orbán Viktor elutasítja a vagyonadót. Ekkora vagyonok mellett nem képesek azt mondani, hogy igen, ez egy jó ötlet. Valóban, szerintünk is elfogadhatatlan az, hogy 1 millió nyugdíjas éljen létminimum alatt, hogy rengeteg nyugdíjasnak ne legyen a hónap 20. napján pénze gyógyszerre, vagy éppen élelmiszerre, hogy elfogadhatatlan az, hogy 2025-ben Magyarországon több százezer gyermeknek ne jusson egészséges élelmiszer, és még sorolhatnám, hogy mi elfogadhatatlan. És igen, ez egy jó ötlet. Ugyan a Tisza mondta, ugyan az ellenzék mondta, de mi ezt támogatjuk, nem. Orbán Viktor nem ezt csinálta, ő kerekperec kijelentette, hogy ne legyen vagyonadó, hogy ő óva intene mindenkit a vagyonadótól. Ugyanúgy elutasítják az áfa csökkentést, ugyanúgy elutasítják az SZIA csökkentést, és ami még megdöbbentőbb számomra, hogy elutasítja Orbán Viktor a nyugdíjemelést is, amit a Tisza tervez. Tehát ők is megtehették volna ezeket. Hogyha csak fele annyit loptak volna, vagy harmad annyi tűnt volna el az államkasszából, akkor meg minden évben meg lett volna a fedezet arra, hogy legyen egy jelentős nyugdíjemelés. Mert az nekem senki nem mondja, hogy normális, és egy Fidesz szavazó sem gondolja, hogy normális, hogy Orbán Viktor, aki 10 év alatt 4-szer gazdagabb lett a családjával, mint az angol királyi család 400 év alatt, hogy ő a saját fizetését csak idén 30%-kal megemeli, a legális havi fizetését 7,5 millió forintra, és eközben a magyar nyugdíjasok meg kapnak 3,2%-ot, és talán még örüljenek, ha kapnak 1%-ot. Ez nem lehet normális, és az, hogy mi megtesszük azt a Tisza kormánnyal, amit Orbánéknak kellett tenni, az egy dolog. De legalább ne akarja akadályozni, legalább ne ellenezze Orbán Viktor, miközben 10 milliárdokat, 100 milliárdokat költ aljas, hazug lejárató kampányra, miközben 10 milliárdot költ most megint egy felesleges, hazug nemzeti konzultációra, miközben több milliárdot költ digitális harcosok edzőtáborára, lejáratásra és uszításra. Legalább legyen benne annyi, hogy nem akadályozza, nem ellenzi azt, hogy mondjuk a 70-80 ezer forintos nyugdíjat kapó nyugdíjasoknak egy lépésbe a Tisza megemelje 120 ezer forintra a nyugdíját, vagy a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat kapóknak szintén megemeljük 10-12 ezer forinttal a nyugdíját, vagy ne akadályozza meg azt Orbán Viktor a 60 pusztai uradalmi birtokából, vagy Mészáros Lőrinc 2300 négyzetméteres jaktjár ingatózva, vagy éppen valamelyik foci meccsre egy oligarha gépén kiutazva, ne akarja meg akadályozni, hogy 2 millió 200 ezer nyugdíjas honfitársunk kapjon 100 ezer vagy 200 ezer forintos szép kártyát, mert ezek pár száz milliárd forintos kiadások, amiket ők is meghozhattak volna, és itt megint látszik szerintem, hogy mi a kormánynak a prioritása. Miről szól egy állam? Miért van az állam? Miért van a kormány? Szerintem a Tiszának ez egy nagyon nagy felelőssége, hogy megmagyarázza, megmutassa az embereknek, hogy azért van állam, azért élünk közösen, mert így könnyebben tudjuk a biztonságunkat garantálni, mert így van egy működő, így kellene lenni egy működő egészségügynek, egy jól működő oktatásnak, itt kellene lenni egy kiszámítható, fejlődő nyugdíjrendszernek. Nem azért van az állam, hogy befizessük az adót, amit lehet kevésnek vagy soknak tartani, az egészségügyi hozzájárulást, a jövedéki adót és azt a számtalan adónemet, és utána kelljen magánegészségügyre 1000 milliárd forintot fordítani a magyar embereknek, vagy éppen magántanárt fizetni, vagy uzsora hitelt felvenni azért, mert valakinek az édesanyja 5 évre kapott, 5 éves várólistán kell, hogy legyen, hogyha egy fontos beavatkozásra vár. Azért van az állam, és mi ezt fogjuk bebizonyítani, hogy jobb legyen együtt, mint külön. És ez nem egy elvetemült dolog, ez a normális. És szerintem ez a nagyon fontos küldetésünk, vagy feladatunk, hogy ezt elhiggyék az emberek. Mert Orbánék, és szerintem nagyon sokan ebben a hatalmi struktúrában, a hatalmi elitben megpróbálták lerombolni az emberek hitét az államban. És az állam az nem egy rossz dolog. Nem az államnak kell mindenkihez gondoskodnia. Nem az állam feladata, hogy mindenki problémáját megoldja. De az igenis feladata, amiért létrehozták az emberek, amiért fizetik az emberek, azt a sok százer vagy millió kormánytisztviselőt, köztisztviselőt, tanárt, rendvédelmi, szociális munkás, gyermekvédelmit, hogy az emberek úgy érezzék, hogy kapnak ezért valamit, és jobb így élni, mint mondjuk külön.
Igen, viszont Baján arról beszélt, hogy igazából a választás másnapján fogjuk csak megtudni és látni a valós helyzetet. Akkor fognak önök valós képet látni, akár az MNB-ben, akár a költségvetési szerveknél, és a többi. Van-e B-terv arra, ha üres a kassa?
Én minden nap tárgyalok, ma is volt egy hosszú megbeszélésem a Tisza gazdasági szakembereivel, pénzügyi szakembereivel, de éppen majd kibővített megbeszélésünk volt. Nagyon elismert szakemberekkel, akik közül már van, aki kint van, van, aki majd kilép nem sokára a nyilvánosság elé, és mindenre készülünk. Tehát mi ezt pontosan tudjuk, hogy nincs jó helyzetben a magyar költségvetés. Pontosan tudjuk, hogy alul van tervezve a költségvetés, kiadás tekintetében is felül van tervezve, növekedés tekintetében. Ez látszik a 2024-es és a 25-ös költségvetésen is, hogy felül tervezték a növekedést, alul tervezték az inflációt, alul tervezték a kiadásokat, felül tervezték az adóbevételeket. Erre a homokra, vagy erre az ilyen nagyon ingattak talajra tervezték rá a 2026-os költségvetést is, tehát ez nyilván az első feladata lesz a Tiszának, már előre is dolgozva, hogy egy új költségvetést, a realitások talaján álló költségvetést fogadjon el. Fel vagyunk arra készülve, hogy rengeteg titkos kormányhatározat van, rengeteg olyan nemzetközi kötelezettségvállalást is magában foglaló szerződés van, amelyekbe kiderülhetnek dolgok, kieshetnek csontvázok, de szerintem ez minden kormány alakításnál így van. Ugye Gyurcsányék is ezt csinálták, és hát Orbánik pontosan ugyanazt csinálják, mint Gyurcsányék. Vagy mondhatom azt, hogy olyan a helyzet most, mint a kádári éra utolsó hónapjaiban, látva ezt a vergődést, ezt az embertelenséget és a fenyegetőzést, pontosan ugyanaz. Orbán Viktor emlékezhet rá, hiszen őket is fenyegették annó. Bár amikor 89-ben Orbán Viktor beszédet mondott a Hősök terén, akkor ugye megengedte a hatalom, hogy a múzeum lépcsőjén mondjon beszédet. Kíváncsi vagyok, hogy nekünk majd megengedik-e, hogy október 23-án az állami tulajdonú múzeum lépcsőjén mondjunk beszédet, ugyanúgy, mint 36 évvel ezelőtt Orbán Viktor. Ez egy fontos fokmérője lesz, hogy már előrébb tartunk, vagy még a kádári diktatúránál is hátrébb tartunk. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy fel vagyunk készülve ABCD verzióra. Tudjuk, hogy mi a feladatunk, és ezt kell látni az embereknek, hogy egyébként most van egy dilettáns kormányzás, amikor szétesik minden, de tényleg minden. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezért sokat dolgozik szisztematikusan, akkor is nehéz lett volna előállítani ezt a helyzetet. Hogy egy éltanulóból, amikor beléptünk az Unióba, eljussunk ide, hogy tényleg szinte minden rangsorban az utolsók vagyunk, egy-két hely még Bulgáriát megelőzzük, de már nem sokáig. Tehát az, hogy Románia előttünk van egy minimálbérben, egy átlagnyugdíjban, a lengyelek fényévekre tőlünk, a csehek fényévekre, a szlovénakról is beszéljünk, és mellette ennyi uniós pénz ide érkezte után, az államadóság megháromszorozása mellett ilyen szinten essenek szét a közszolgáltatások, az valami egészen példátlan. És hogyha nézzük a kormány, az Orbán kormány, és ha még van ilyen, és a propagandájának a vergődését, ez pontosan erről szól, hogy mindennel ezt akarják elfedni. Minden manőverrel, minden újabb mahinációval, újabb lejárató kampánnyal, hazugságcunamival, a valóságról akarják elterelni a figyelmet. Mert ugye nekik nem jó az a nap, amikor a valóságról beszélünk, akár a gyermekvédelem problémáiról, akár a közlekedés problémáiról, akár az inflációról, akár a megélhetési válságról. A mi feladatunk pedig az, hogy amellett, hogy elmondjuk a valóságot, de a magyar emberek is látják a valóságot, megmondjuk, hogy ebből hogyan lehet kilábalni, hogyan lehet az örvény aljáról elrugaszkodva, egy magyar New Deal-lel, egy működő Magyarország programjával, ami adócsökkentéssel, nyugdíjemeléssel, az uniós pénzek hazahozatalával, korrupcióellenességgel, olcsóbb államadóság finanszírozással, és még folytathatnám propagandamentesen, hogyan fogunk tudni elrugaszkodni. Ezen múlik a választás, hogy ezt az emberek látják, hogy eljutunk-e minden kis település utolsó kisházába, és hogy tudunk-e beszélgetni mindenkivel, úgyhogy innen is hálásan köszönöm a több tízezer önkéntesünknek a segítséget.
Ön szerint van-e ma olyan állapotban a magyar társadalom, hogy meg lehessen a magyar társadalommal beszélni olyan fontos dolgokat, ami akár kompromisszumokat jelent az egész társadalom részéről? Kicsit nekem Tar Zoltánnak a nagyon elhíresült mondata leginkább erről szól, hogy van-e ma olyan helyzetben a magyar társadalom, hogy ilyen fontos kérdésekről, mint az adózás, hogyan adózzunk, milyen oktatást csináljunk, milyen államot csináljunk, lehet-e tisztán face-to-face beszélgetni egymással, vagy annyira abban a gondolkodásban vagyunk, hogy 13-ra ígérjünk 14. havit nyugdíjat, hogy egész egyszerűen nem is lehet ma tisztességesen megbeszélni, akár a kínos, vagy akár igen, áldozatokkal járó kérdéseket.
Szerintem nincs szó áldozatokról. Tehát mindig lyukadunk vissza, és én azt mondom, hogy van elég pénz a kasszában, csak azt úgy kell elkölteni, hogy ne az Orbán család legyen újabb, mit tudom én, jachtja, vagy Schmidt Máriának legyen egy újabb ingatlana, vagy éppen egy magánrepülője, hanem Kovács Józsi bácsinak Zalabaksán, vagy éppen Battonyán, vagy a Marika néninek éppen Hajdúhatházon legyen belőle nyugdíjemelése. Ugyanis Marika néni és Kovács Józsi bácsi az 50%-a magasabb nyugdíját, vagy a Tisza kormány által adott 200 000 forintos szépkártyát, azt Magyarországon Hajdúhatházon vagy Zalabaksán fogja elkölteni a boltban, a patikában, vagy éppen elmegy pihenni több év után először a Balatonra, vagy valamelyik gyönyörű tájára Magyarországnak, és az itthon fog munkahelyeket keletkeztetni, itthon fog adóbevételt keletkeztetni. Lehet, én azt gondolom, hogy és őszintén kell beszélni a magyar emberekkel. Nyilván más a helyzet egy olyan országban, ahol a média felületnek a jelentős részét propaganda foglalja el. Ahol hiába nyersz te bármilyen pert a propaganda ellen, akár több százat, ugyanazt a hazugságot súlykolják. És más a helyzet egy olyan országban, ahol a propagandát nem támogatják tiltott állami eszközökkel, 100 milliárdokkal a magyar emberek pénzéből, hanem mondjuk abból a pénzből kórházakat újítunk föl, segítünk az ápolóknak, orvosoknak. Nyilván más a helyzet, de én alapvetően hiszek abban, hogy az állampolgárokat, a választópolgárokat felnőttként kell kezelni, még a fiatalokat is, még a 14 éveseket, a 13 éveseket is, akik soha nem érdeklődtek ennyire a közélet iránt és a politika iránt. Elképesztő sok fiatal jön ki a rendezvényeinkre, talán soha nem voltak ennyien, és igenis, én azt veszem észre, hogy olyan kérdéseik vannak. És amikor az ember válaszol nekik, akkor nem elégszenek meg egy ilyen sablon válasz, hanem visszakérdeznek, hogy igenis felnőttként kell kezelni. Nagyon fontos, és ez is a Tiszának egy óriási feladata és felelőssége is, hogy őszintén beszéljen a kormányzás minden lépéséről, főleg ott, amikor átveszi a kormányzás felelősségét, és látja, hogy mi a valóság, akár az egészségügyben, akár a nemzetközi szerződésekben, hogy elmondja az állampolgároknak, hogy ez a helyzet, ezt örököltük, ez az Orbán kormány 16 éves öröksége, lehet szeretni vagy nem szeretni, és mi pedig így szeretnénk tovább menni. Mi nem ígérünk olyat, hogy elnézést, hogy kolbászból lesz a kerítés, vagy hogy április 13-tól minden probléma megoldódik. Azt vállaljuk, hogy az emberek által befizetett adót, ami szerintem nekik sok, és teher, azt arra költi az állam, amire befizetik. Az utak felújítására, a kórházak megújítására, az orvoshiány vagy az ápolóhiány kezelésére, a nyugdíjak emelésére, magyar vállalkozások, KKV-k támogatására, magyar gazdák megsegítésére, vízügyi beruházásokra, és még sorolhatnám, mert rengeteg feladata van, vagy a gyermekvédelem támogatására. Ezt tudjuk vállalni, és igen, szerintem lehet őszintén beszélni. Ugye ez mindig egy kérdés, és a médiában szokott ez felmerülni, főleg a kereskedelmi csatornákon, hogy mire van igénye az embereknek, és hogy sokan azt mondják, hogy azért adnak ilyen alacsony színvonalú műsorokat, és azért megy egyre lejjebb a közbeszéd állapotom, erre van igény. Én meg azt gondolom, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy mit nyújt adott esetben egy köztelevízió, vagy egy kereskedelmi csatorna, vagy egy kormány az embereknek. Ha egy kormány szándékosan, vagy egy politikai közösség lebutítja a közbeszédet, ha egybites üzenetekben kommunikál, ha uszít, ha össze akarja úrasztani a magyart a magyarral, akkor erre lesz igény. Ha pedig felnőttként beszél velük, emberként, mindig tiszteletben tartva a politikai ellenfeleinek, meg a nem rászavazóknak és az emberi méltóságát, akkor erre lesz igény. Ha egy miniszterelnök a nemzeti ünnepen nem lepoloskázza és eltaposandó rovarnak nevezi a nem rászavazó magyar emberek jelentős részét, akkor, ha nem mondjuk egy emelkedett beszédet mond, akkor az lesz a példa. És még egy mondat, ez tényleg óriási felelősség a Tiszának, meg úgy általában a jövőbeni politikai vezetőknek, hogy példát mutassanak. Tehát például nagyon fontos az, hogy amikor a Tisza átveszi a kormányzás felelősségét jövő áprilisban, 6 hónap múlva, akkor példát mutasson emberségből, megértésből, ennek az uszításnak a befejezéséből, a közmédia javításából, a szólásszabadság, a médiaszabadság, meg úgy általában az emberek egymáshoz való viszonyának a javításában. Nagyon fontos szerintem a fiataloknak, de mindenkinek Magyarországon, hogy azt lássák, hogy egy politikus, vagy bárki, bármelyik vezető akkor sikeres, hogyha kőkeményen dolgozik, hogyha van becsülete az oktatás, a tanulásnak, a lemondásnak, a munkának. Ma azt látják a fiatalok, hogy ha valaki eltapos valakit, hogyha valakinek kapcsolatai vannak, ha valaki uszít, ha valaki ügyeskedik, ha kiskapukat keres, hogyha jóban van Tibor Istvánnal, vagy bármelyik választókerületi fideszes elnökkel, ha fenyeget polgármestereket, vagy éppen közmunkásokat, akkor sikeres. És ez nagyon veszélyes dolog. És én azt mondom, hogy igenis lehetséges. Őszintén beszélni lehetséges, és kell is példát mutatni. És még egy dologba kell példát mutatni, felelősségvállalásban. Hogyha valami nem jön össze, ha valaki hibázik, és ez nem egy kommunikációs hiba mondjuk, hanem egy szakmai hiba, vagy egy politikai hiba, akkor vállalni kell a felelősséget. Ha nem tudja végrehajtani egy egészségügyi miniszter a TISZA egészségügyi vállalásait, vagy egy oktatási, vagy egy gazdasági miniszter, akkor vállalnia kell a felelősséget. Ha önmagától nem fogja vállalni, akkor majd a politikai közösség meg fogja kérni, hogy vállalja.
Fogunk, annyi mindent nyitott ki, amikről majd külön-külön szeretnék beszélni, de erre még egy kicsit azért visszatérnék, mert én arra gondolok, hogy és akkor lehet, hogy ön Tar Zoltánnal is vitában áll, hogy például az ő mondata után is, de egyébként valóban előtte is, mondjuk arról, hogy milyen adórendszert képzelünk el, és legyen-e progresszív adó, nem lehet normálisan beszélni. Tehát miközben sokkal több országban van a világon progresszív adó, és nem gondolom, hogy ők mind a népük ellen dolgoznának, tehát mondjuk, ha most csak Európát veszük, akkor ugye az EU 27-ekből 23 országban van progresszív adó, teljes európai kontinensen 34 országban van progresszív adó. De amiatt, ami elindult kampány, a lehetőségét is elvették annak, hogy mi most erről teljesen normálisan beszélgessünk egymással, mert ön nyilván félni fog attól, hogy milyen politikai üzenet lesz belőle.
Mint aki
hogy
fél?
Nem tőlem, hogy hanem attól, hogy mit fognak.
Tőlek, mint aki fél?
Hát nyilván nem érdeke, hogy kivegyenek egy olyan mondatot.
De nem is mondunk.
Amivel
nem
aztán...
Nem olyat. Bocsánat,
de ugyanezt történt.
Progresszív adó, én értem persze, de progresszív adó mit jelent? Tehát ha a Fidesz azt ellenzi, hogy 2 millió nál is több honfitársunknak csökkenjen a személyi jövedelemadója adójóváírással, ami nem egy klasszikus progresszív adó, hanem egy adójóváírás, akkor mondja ki. Szerintem, most lehet ezen vitatkozni, hogy ez progresszív adó, vagy nem. Hogyha, és a Fidesz az ellenzi, hogy a TISZA kormány majd csökkenti a tűzifának az áfa kulcsát 27-ről 5%-ra, és az az 1.300.000 honfitársunk is kap ezzel rezsicsökkentést, akiket a Fidesz magára hagyott, akkor mondja ki. Szerintem lehet erről beszélni. Az, hogy most egy beszélgetésből kiragadunk, meg összevágunk mondatokat, és mellé teszünk egy hamisított dokumentumot, mert az index.hu ezt csinálta, és ugye elő volt készítve a teljes kormányzati lejáratás. Ilyen lesz? Ilyen még 100 millió lesz? Hát ahol egy miniszterelnök odáig süllyed, hogy hamisított, meg ilyen AI, meg mesterséges intelligencia videókat adjon ki, amit tulajdonképpen egy piti csalás, olyan, mint egy bolti tolvaj, vagy egy utolsó csaló, hát, vagy egy doppingoló sportoló. Hát ez ilyen sportolót, mint amit a miniszterelnök csinál, ilyet örökre eltiltanak a stadiontól, még a közeléből is, és utána nem interjút csinálnak vele újságírók, hanem nem beszélnek, és elfelejtik az almanakokból, és kihagyják.
Bocsánat, egy közbekérdés, a TISZÁ-nak a kampány alatt végig nem lesz AI videója?
Nem terveztük ilyet, nem, mi a valóságról beszélünk. Az, hogy ilyen vicces videókat lehet gyártani, biztos lehet, de ők nem ezt csinálják. Tehát ők konkrétan hazudnak. Ez egy piti csalás. És félrevezetnek embereket. Tehát tudjuk, hogy van, aki ezt elhiszi. Mert néha ugye ezek olyan hihetően vannak megcsinálva. Erre költik az emberek adófizetői pénzét. Csak azt mondom, hogy ha valaki idáig süllyed, akkor teljesen mindegy, hogy igazából egy ellenzéki politikus mit mond, vagy mit nem mond, mert úgyis legyártják. Tehát annak a homlokenyes legyártják az ellenkezőjét, mint ami az igazság. Őket nem zavarja egy pillanatig se, hogy bevezettek 60 adónemet, vagy megemeltek adókat, hogy 20 000 milliárd forintot loptak el, hogy csak az áfa, az Európa rekorder áfával Orbán Viktor 1 000 milliárdokat vett ki az emberek zsebéből, vagy éppen a magánnyugdíjpénztári vagyonok eltüntetésével, vagy a kata eltörlésével 500 000 állampolgárt vagy családot hozott lehetetlen helyzetbe. Őket nem érdekli a valóság. Ők ezt az egész kampányt arra akarják levinni, hogy ilyen balhés legyen, és hogy minden nap valamiről legyen szó, csak ne a valóságról. Nekik ez a most ez a kampány stratégiájuk. Ugye Rogán Andrást kirúgták, most jött Orbán Balázs, akinek a jelen már az óvodában is fehér zászló volt, és ő ezt a stratégiát viszi, ezt az amerikaiaktól hozzák izraeliektől. Ez egy ilyen gyűlöletkampány. Arról van szó, hogy ne a valóságról legyen szó, hogy botrányokat generáljunk, hamisított dokumentumokkal, stb. Szerintem itt a sajtónak is megvan a felelőssége, de most ígérem, nem nyitom ki ezt a kérdést, hogy felülnek erre a propaganda vonatra. Szerintem nem szabadna. Tehát az, hogy van egy ilyen gyűlölet fél óra reggelenként a harcosok órája, amit egyébként senki nem nézne, csak amíg lehetett még reklámozni a Meta felületein, vagy a YouTube-on, addig elkötöttek rá milliárdokat, és így megnézték, most meg kiderült, hogy ezren se nézik, vagy van olyan adás, amit 500-an nézik, de azért a sajtó ezeket előszeretettel idézi naponta háromszor. Miközben mi járjuk az országot, és eljön több ezer ember, értelmes kérdésekről beszélünk, olyanokról, amik valóban érintik az emberek életét, arra meg nem számolnak be, de itt most be is csuktam ezt az árvájelet. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy persze mindennek van veszélye, de alapvetően hiszek az őszintességben, és abban is hiszek, hogy valaki jól fogalmaz, pontosan fogalmaz, akkor ebben nem lehet lyukra futni, de tudjuk, hogy ez a hatalom úgyis megcsinálja. Viszont az a jó hírem mindenkinek, fideszesnek, tiszásnak, minden jó érzésű magyar embernek, hogy ez meg fog szűnni. Tehát abban a pillanatban, hogy április 13-án, vagy egy pár nappal később, amikor átveszük a kormányzás terhét, feladatát, megszűnik a propaganda állami támogatása, ugye jelenleg az állami cégek milliárdokat költenek el a TV2, az Index, az Origo, a megyei lapok, a Hír TV, a köztévé támogatására, és ezzel a propaganda hazugság támogatására, akkor ez meg fog szűnni, mint ha kihúznánk egy elektromos borotvát, vagy egy hajszárítót a konnektorból. És abban a pillanatban valódi kérdések lesznek, valódi viták lesznek, a köztelevízióban bemehetnek az ellenzéki politikusok, a fideszeseket is nagyon fogják várni, és kénytelenek lesznek valódi vitákat folytatni. Csak akkor ők már arról fog kell, hogy beszéljenek, hogy miért hozták az országot ilyen helyzetbe, és hogy miért nem támogatják a Tisza által bevezetendő adócsökkentést, vagy éppen a nyugdíjemelést, miért szavaznak a vagyonadó ellen, miért szavaznak a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekmények nyilvános kivizsgálása ellen, vagy éppen arról kell majd beszélni a Fidesz ellenzéki képviselőinek, hogy miért nem támogatják a családtámogatási elemek kibővítését. Az egy más világ lesz. Most nyilván tudjuk, hogy ez nem egy normálisan működő médiaviszony, vagy éppen választási környezet, de nincs ezzel baj, természetesen nem jó, és nem szerencsés egyáltalán, és nem elfogadható. De mi ezt tudjuk. És én mindenkinek azt tudom mondani, hogy ezen körülmények között, ezen nem fair körülmények között, nagyon nem fair körülmények között kell a Tiszának dolgoznia. Ez egy hegymenet, nem egy sima maraton, hanem egy ilyen gátfutásba oltott hegyi maraton. Ezt tudjuk, ahol az ellenfél Orbán Viktor szöges cipővel rugdos, vagy éppen a botokat bedugják a küllő közé, vagy éppen doppingolnak, vagy éppen lefizetik a bírót, vagy éppen megfélemlítik az ellenfél csapattagjait. Ilyen körülmények között kell nyerni. De azt tudom mondani, hogy annál édesebb lesz a győzelem, és annál felszabadítóbb lesz a győzelem, nem csak a tiszásoknak, hanem a fideszeseknek is.
Ön majd minden megszólalásában rendszerváltásról beszél. Most az október 23-ai eseményük is úgy van meghirdetve, hogy 1956 forradalom, 2026 rendszerváltás. Ön szerint miben akarnak a magyarok rendszert váltani? Nem csak egy kicsit jobban élni.
Attól függ, hogy kicsoda. Attól függ, hogy milyen korosztályhoz tartozik. Attól függ, hogy milyen társadalmi csoportból jön. Attól függ, hogy vidékről, kistelepülésről, vagy egyébként Budapestről. Szerintem mindenkinek más jelent ez. Azban talán egyetértés van fideszesek és tiszások és egyéb választópolgárok között, hogy nem erre fizettünk be. És ezt lehet a rendszerváltásra, a 90-re, 89-re mondani, vagy éppen az uniós csatlakozásra, vagy éppen a Fülke forradalomra 2010-re. Nem erre vettek helyet a Fidesz szavazók sem. Hogy hülyének nézzék őket, hogy szétlopják őket, hogy tönkretegyék a hazájukat, hogy ne legyen következménye semminek sem, hogy egy következmények nélküli ország legyünk, hogy elmeneküljön több százezer Nyugat-Európába, több százezer honfitársunk Nyugat-Európába, hogy minden második fiatal úgy gondolja, hogy neki itt nincsen boldogulása és lehetősége, hogy egy elképesztő megélhetési és lakhatási válsággal nézzen szemben, hogy bezárják a vidéki szülészeteket, a vidéki gyermekosztályokat, az ügyeleteket, hogy 1010 darab betöltetve házi orvosi vagy gyermekorvosi praxis legyen, vagy 40 ezer ápoló hiányozon a rendszerből. Nem erre vettek az emberek egyet. És ezt akkor látják leginkább, amikor valaki elmegy Lengyelországba, vagy meglátja, mi van Szlovéniába, hova jutottak el a csehek, vagy hova jutottak el a balti országok. Az, hogy ennek milyen elemei vannak, hogy mondjuk egy ügynök aktákat, hogy az ügynök aktákat ki kellett volna nyitni, szerintem ebben egyetértés van az idősebb generációval, hogy ugyan egy része már nem lesz meg, nem élnek, sok áldozat sem él már, sok elkövető sem, de ez egy erkölcsi kötelességünk szerintem az őseinkkel szemben, hogy lássuk utólag, hogy kik milyen szinten vettek részt az állampárt, a nomenklatúra, a gazdasági politikai nomenklatúra átmentésében, hogyan épültek be ügynökök, egyéb elemek a politikai pártokba, kit mivel zsarolnak esetleg a jelenlegi politikai vagy gazdasági hatalom szereplői közül, és most ezt nem nyitom ki ezt a kérdést, és hogy egy olyan országot építsünk, ahol vannak következmények, ahol egy olyan országot, ami lehet, hogy ez patetikusan hangzik, de nem lehetetlen, ahol működnek a közszolgáltatások kisebb-nagyobb hibákkal, ahol emberségesen viszonyulnak egymáshoz az emberek, ahol jó megszületni, ahol jó élni, ahol jó gyereket vállalni, és ahol később jó meghalni is, mert a szeretteink körében lehetünk egy működő állami egészségügy, egy működő idős gondozás keretében, egy működő szociális szférával együtt lehetünk. Ez nem eleve elrendelt dolog, hogy 10-ből 4 magyar férfi meghaljon a 65. születésnapja előtt. Az nem eleve elrendeltetés, és nem normális dolog, hogy 30-40 ezer honfitársunk haljon meg évente megelőzhető és kezelhető betegségekben egy minőségi egészségügyi ellátás hiányában, azért, mert Orbán Viktor évente 500 milliárdot inkább a hazug propagandára költ, mint a magyar kórházakra. Ez nem statisztikai adat. Ők húsvér emberek, nagyszülők, dédnagyszülők, házastársak, testvérek, gyerekek, akik itt lehetnének velünk. És én arra biztatok mindenkit, a fideszeseket is, hogy ezt gondolják át. És azért hívom őket, azért hívjuk őket a nemzeti menetre. Ön is említette, október 23-án, 14 órakor találkozunk Budapesten a Deák téren, és átvonulunk az Andrássy úton, a gyönyörű Andrássy úton a Hősök terére, a legnagyobb budapesti térre. Mert nekik is szeretnénk elmondani. Én tényleg őszintén mondom, hogy jöjjenek el, hogy első kézből tudjanak tájékozódni. Megtette nekünk azt a szívességet a Fidesz és az ACIVI szervezetei, hogy a békemenetet olyan időpontra és olyan helyszíre tette, hogy onnan pont átérnek, akár a Deák térre, akár a Hősök terére. És én tényleg őszintén mondom, én voltam nagyon sokáig Fidesz szavazó, és a Tisza közösségben nagyon sok volt Fidesz szavazóan. Olyanok is vannak, akik még 24-ben az EP választáson is a Fideszre szavaztak. Nagyon sokan 22-ben, nagyon sokan 18-ban, és persze vannak nagyon sokan, akik korábban is az ellenzékre szavaztak. Mi komolyan gondoljuk azt, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Komolyan gondoljuk azt, hogy sokkal több minden köt össze minket, mint ami elválaszt. Komolyan gondoljuk, hogy vannak nemzeti minimumok. Gyermekvédelem, idősek tisztelete, a magyar érdekek képviselete Brüsszelben, vagy éppen Moszkvában.
És ön komolyan gondolja, hogyha ez a két menet egyszer csak összetalálkozik, abból nem 2006. október 23-a lesz, hanem egy békés Woodstock fesztivál, szóval, hogy érti, hogy...
Én nem hiszem, hogy 1956-ot Woodstockkal kellene ünnepelni.
Nem, de érti, amit mondok, tehát, hogy egy ilyen boldog, felszabadult egymásra
találás. Nem erre gondoltam, hogy nem azt gondoltam, hogy intézményesen vonuljon át az egyik mellett a másikba, és ezzel nem is fog sor kerülni. És nincsenek is illúzióim, hogy mondjuk a béke mellett többsége át fog jönni, és nem csak azért, mert nincs rá igény, vagy nem lenne rá fogadókészség vagy nyitottság egy sok Fidesz szavazó részéről, hanem ugye sok embert úgy hoznak föl a békemenetre, hogy fenyegetik őket, hogy polgármestereket fenyegetnek, konkrét jelzéseket kapunk, nem egyet, hanem sokat, hogy a falubuszokkal kell fölhozniuk az embereket, és hogyha nem töltik meg, akkor ennyi csak a fideszes választókerületi elnöknek a fenyegetése, hogy ugye benn van a pályázatotok, és tudod, hogy november elején fogunk róla dönteni, és felejtsd el, ha nem hozol föl, nem tudom, 10 vagy 20 közmunkást, ha nem hozol föl önkormányzati dolgozókat. Így szervezi ezt a békemenetet a Fidesz, tisztelet a kivétel.
Ez konkrét tudása? Konkrétan
több polgármesterrel vagyunk kapcsolatban, és több közmunkással, igen, és egyre több ilyen van, most beszéltünk a helyi szervezőinkkel, ahogy közmunkásokkal osztogatják ki a hazug szórólapjaikat, vagy éppen kormányhivatali dolgozókat kényszerítenek. Ez teljes tiszta bűncselekmény, csak úgy mondom mindenkinek, aki részt vesz benne, polgármestereknek is, meg fideszes választókerületi elnököknek is. Ezért aztán nyilván haza is viszik ezeket az embereket. Tehát, hogyha még szeretnének, sem biztos, hogy tudnak jönni, de én bízom abban, hogy lesznek ilyenek. Én hiszem azt, hogy 56 örököseihez akkor vagyunk méltóak, ahol szintén nem volt jobb és bal, csak magyar, mert ugye azért 56-ban kommunistáktól kisgazdákig, liberálisokig közösen harcoltak a magyar szabadságért és a magyar függetlenségért, szuverenitásért, olyan népszerű szó ez, hogy azzal akkor vagyunk méltóak, hogyha meghallgatjuk egymást, és én tényleg azért kérem, ha nem is tudnak eljönni személyesen a Fidesz szavazók, vagy nem engedik őket, vagy indul a falubusz vissza, és viszik őket el, hogy hallgassák legalább meg, amiket ott mondunk. Én szerintem érdemes első kézből tájékozódni. Láthatják, ha valaki meghallgatja az ott elhangzó dolgokat, akkor első kézből láthatja, hogy például a Tisza kormány az egy felelős és szigorú politikát fog folytatni az illegális migrációval kapcsolatban, hogy soha nem fog a Tisza kormány elfogadni migrációs paktumot, vagy éppen illegális migráns kvótát. Azt se fogjuk elfogadni, hogyha azért meg akarják büntetni Magyarországot. És hogyha eljön, vagy meghallgatja a nemzeti meneten elhangzottakat, azt is fogja hallani, hogy a Tisza ellentétben a kormányzati propagandával megtartja a déli határkerítést. Fogja azokat hallani, ja, mondjuk nem fog kiengedni 2200 jogerősen elítélt embert csempészt a magyar börtönökből, mint ahogy azt Orbán Viktor teszi. Azt is fogja hallani, hogy mi ezt a demográfiai válságot, azt, hogy soha ilyen kevés magyar gyermek nem született, vagy éppen nem fogyott soha ilyen gyorsan a magyar, azt mi nem több tízezer ázsiai gazdasági migráns betelepítésével szeretnénk kezelni, és fogjuk kezelni. Talán sok Fidesz szavazóhoz nem jut el az a valóság, hogy mondjuk Gyöngyösön, de nagyon sok településen sorra rúgják ki a magyar embereket, takarítónőket. Én beszéltem egy olyan társasággal, 20 embert rúgtak ki, magyar takarítónőt, és hoztak helyettük Filippineket, Fülöp-szigetekieket. De rengeteg helyen ugyanez van vietnámiakkal, vagy éppen ukránokat hoznak be, vagy kínaiakat, Orbán Viktor testvére. És szerintem érdemes első kézből tájékozódni, föltenni a kérdéseket, akár nekünk, akár ott az önkénteseinknek. Úgyhogy én tényleg várom őket, látni fogják, hogy a Tisza az valóban a békekormány lesz. Itthon is békét szeretnénk, társadalmi békét, jobb és baloldal között, vidék és Budapest között, és szeretnénk a környező országokban is békét. Talán nekünk, ha személyesen hallják, akkor elhiszik, hogyha nem a propagandát kell hallaniuk, hogy mi segíteni fogunk a körülöttünk lévő országokban és a béketeremtésben. Nem Facebook posztokat fogunk kirogatni, és talán ha az én számból hallják, hogy én jártam Kárpátalján, ellentétben a miniszterelnökkel, aki írja egy Facebook poszton, hogy legyen béke, béke, és uszít, és az ellenfeleit vádolja háborús dolgokkal, ellentétben vele én jártam Kárpátalján tavaly. Kis településeken, Ungváron beszéltem magyar családokkal, magyar férfiakkal, akik 3 éve bujkálnak, mert hogy félnek, hogy elviszik őket a frontra. A magyar miniszterelnök meg, amikor Munkács városát orosz, megismétlem mindenki kedvére, orosz rakéták lőtték, Zrínyi Ilona, Tököli Imre városát, akkor ő elment Schmidt Mária oligarha milliárdos magárepülőgépén egy jakt találkozóra, ahelyett, hogy oda ment volna. És én hiába hívtam a miniszterelnököt, hogy lehet, hogy sok minden elválaszt minket, de vannak nemzeti minimumok, és például a külhoni magyarok támogatása, segítése, főleg a háborús helyzetben vannak, akkor ez alap. Ő nem jött el, 10 éve nem járt Kárpátalján. Úgyhogy érdemes eljönni, én csak ezt mondom, vagy ha nem tudnak eljönni, nem engedik őket, vagy félnek eljönni a munkahelyük miatt, akkor hallgassák meg.
Most ugye sok olyan üzenetet mondott, ami egy Fidesz szavazónak is kedves lehet, vagy amelyet...
A valóságot próbál.
Vagy amelyet mondjuk a Fidesz szavazók a Fidesznek vindikálnak, mert szavakban a Fidesz képviseli, de ön szerint egyébként nem. Tud-e nekem mondani 5 olyan karakteres dolgot, ami viszont nagyon más önökben, mint a Fideszben? Amiért nem azt fogják önökre mondani, hogy ez egy Fidesz light, egy Orbán 2.0, ismeri ezeket a mondatokat?
Ismerem. Az az igazság, hogy mást valamit mondani, és valamit megcsinálni. De a Fidesz ugye azt állítja magáról, hogy egy nemzeti, jobboldali, vidékbarát, családbarát, gyerekbarát, kereszténypárt. Na most nem, ennek az ellenkezője.
De a Tisza igen?
A Tisza így szeretne működni. Most vegyünk egy pár dolgot, és beletehetünk már. Mi nekünk fontos a társadalmi szolidaritás, fontos az elesettek támogatása, fontos az, hogy fontos az élni és élni hagyni hozzáállás, fontos az, hogy ne szóljunk bele feltétlenül az emberek magánéletében. Tehát olyan dolgok, amiket a Fidesz mondjuk nem mond, de ugyanannyira fontos az, amiket mondanak, csak mi ezt szeretnénk is megcsinálni. Szerintem ugye a Fidesznek volt egy mondata még 2010 körül, hogy a tett az első, a szó a második. Hát most én is azt tudnám nekik mondani, hogy kedves elvtársak, a tett az első, a szó a második, és a szavak ideje lejárt. Nincs több esély. És ezt nem Magyar Péter mondja, ezt a magyar társadalom mondja. A Fidesz szavazók jelentős többsége mondja. Erre a hatalomra 2022-ben még több mint 3 millió szavaztak. Ha ma lenne a választás, 1 millió 800 ezer szavazatot kapnának. És minél inkább megyünk előre, annál kevesebbet fognak kapni. Mert pontosan, hogyha eljutunk az emberekhez, a legkisebb településre, az utolsó falu végi kisházra, ahol olyan emberek élnek, akiket ez a hatalom teljesen magára hagyott, ha velük beszélünk és elmondjuk az igazságot, hogy miket lehetett volna, de inkább az, hogy mit lehet majd csinálni, akkor ők nekünk fognak hinni. Én olyan településekkel jártam az ormánságban például, Kisasszonyfán, de más településeken is, ahol még soha fideszes politikus nem járt. Nem Orbán Viktor, még választókerületi elnök se, pedig 10-15 éve ugyanazok a képviselők van, ahol 20 éve ugyanaz a képviselő. Elképesztően sok magára hagyott emberrel beszéltem. Mondjuk szín, roma, cigány településen is voltam, ahol csak úgy, hogy példát mondjak, hogy hogy élnek az emberek ma az ormánságban, ha nem olyan polgármestert választottak, akit ez a hatalom támogatott, vagy kiválasztott, hogy őt válasszák meg, akkor egy olyan településen, ahol körülbelül 250-300 ember kapott közmunkát, ott most 22 kap. És azzal zsarolják a polgármestert minden mással, hogyha nem az pályázhat erre vagy amarra, vagy nem az építheti az egyetlen beruházást, mondjuk az uniós pénzből megvalósuló óvoda felújítást, akit ők mondanak, mondjuk választókerületi elnök testvére, vagy az ahhoz köthető cég, akkor nincs közmunka. Ha igen, akkor még visszaadnak 5-10-et. Egy ilyen településen az emberek nem tudják, nincs társadalombiztosításuk. Nem tudnak elmenni orvoshoz. Nincs benzin a kocsijukban, ha van kocsijuk, és a három falura lévő orvoshoz nem tudják a gyereküket elvinni. Nem tudnak Pécset vállalni munkát, mert nem olyan a buszközlekedés. Ilyen helyzet van Magyarországon, és azt mondták az ott élők, hogy konkrétan vannak, akik éheznek. Szerintem nincs miről beszélni. Elég volt. És ezt nem én mondom, hanem az orbánsági emberek mondják, a hajdúhatházi emberek mondják, a battonyai emberek mondják, a Zalabaksán élő emberek mondják. Olyan emberek, akik lehet, hogy 20 éve a Fideszre szavaznak. Bizalmat szavaztak, vagy hagyták magukat fenyegetni és megtéveszteni. És ez mondjuk hatványozottan igaz a roma lakosságra. Elképesztő fordulat van a roma honfolytársainknál, bármerre járok. Ugye ők azt szokták meg, vagy a hatalom azt szokta meg, hogy 4 évente oda mennek, ígérnek, fenyegetnek közmunkával, tűzifával, és vagy éppen szavazatvásárlással, és akkor ennyi. És utána soha többet. És szerintem most elege lett a roma honfitársaimnak is, roma honfitársainknak is. És én köszönöm nekik, és köszönöm azoknak a roma vezetőknek, akik segítenek ebben. Akik pontosan tudják, hogy a roma honfitársaink, az örmények, a svábok, a magyarok, mindenki többet érdemel ennél a jelenlegi helyzetnél. És ez egy óriási feladat, mert hogy nekünk nincs propagandánk, nekünk nincs klasszikus értelmbevett médiánk, és nem is szeretnénk ilyet. Óriási feladat, de van 50 ezer önkéntesünk. És napról napra több van. Ugye elindítottuk a Tisza Világ applikációt, amiről lehet sok mindent hazudozni, de egy óriási siker, hiszen ma már több mint 350 ezeren töltötték le, és ennek az applikációnak is köszönhetően naponta több tucat új Tisza sziget alakul, mert látják az emberek, hogy hol nincs sziget, hol tudnak csatlakozni, több százan csatlakoznak, és több ezer új önkéntesünk van, majdnem 10 000 új önkéntesünk van, akiknek a becsatornázása most folyik. Ez egy óriási dolog, és hogyha ők nem lennének, akkor mi sehol nem lennénk. Ez nem egy Budapest, ugye emlékezhetünk, hogy az elején azt mondták, hogy ez egy belpesti médiahack. Hát kérem szépen, akkor jöjjenek el Kisasszonyfára, jöjjenek el Zalabaksára, jöjjenek el azokra a településekre, ahol nem csak én vagyok, hanem a kollégáim, vagy éppen az önkénteseink, és nézzék meg, hogy micsoda élet van, és micsoda politikai aktivitás van a magyar vidéken, és kisgazdákkal beszéltem, bocsánat, és abba hagyom, hogy ha már kisgazdák, Tordján József, úgyhogy levegőt veszek ki, hogy soha ilyen aktivitás nem volt a magyar vidéken, és ez egy nagyon-nagyon felszabadító dolog az ott élőknek is. Amikor azt látják, hogy nem csak én jövök ki, hanem kijön másik 100 ember is. Mert egy embert azt le lehet gyalázni, egy embert tönkre lehet tenni, ugye ebben a Fidesz nagyon jó. De egy településen több százat nem, és én azt kérem a polgármesterektől, itt most, hogy álljanak ki. Hogy közeledünk a választáshoz, ők is látják és tudják, ismerik a magyar vidéket, látják a politikai erőviszonyokat, hogy ezt a választást a Tisza meg fogja nyerni. Nem is kicsit. Álljanak ki a saját településükön élőkért, hogy ne fagyjanak meg télen, hogy legyen közmunka, és mondják el a valóságot. Mi minden támogatást megadunk. Akár akkor is, hogyha Fidesz támogatással nyert egy polgármester, vagy éppen álcivilként. Álljanak ki, ne hagyják magukra a választópolgáraikat.
Ön szerint miért maradt el, csak ha már a polgármestereket említi ön, 2024 áprilisában, és meg akár szó szerint is tudom idézni, mert kikerestem, arról beszélt, hogy tömegével lesznek majd olyan polgármesterek, akik másnap elhagyják a Fideszt, és átállnak, és akár megjelennek a Tiszánál, vagy akár függetlenek lesznek.
Szerintem ez nem maradt el, legfeljebb a nyilvános kiállás marad el. Hogyha az ember beszél, már pedig én nagyon sok polgármesterrel beszélek, sokakkal négy fal között, sokakkal szabadon, ők elmondják, hát volt fideszes polgármesterek, akik Fidesz támogatással indultak, vagy éppen fideszes színekben elmondják, hogy ez így nem mehet tovább. Ők pontosan tudják.
Tehát annak csak ilyen vópataként?
Szerintem most jön ez. Mert nyilván, ha azt nézik, hogy mi a településük rövid távú érteke, akkor az, hogy megnyerjenek egy pályázatot, hogy legyen egy új falubusz, hogy legyen egy új játszótér, hogy legyen esetleg valamilyen közmunkaprogram még ott a településen, ők nem tehetik meg, mert egy feudális, függelmi rendszert alakított ki ez a hatalom. Egész elképesztő, ez egy bűncselekménysorozat, ez egy jól szervezett maffia. És nem csak maguk félnek a polgármesterek, hogy ők esetleg ellehetetlenülnek, vagy a családtagjukat megfenyegetik, vagy a családtagjuk cégét teszik tönkre, hanem a településeket is féltik, hogy még akkor az sem lesz. Uh-huh. Még azt a közmunkát is elveszik, és átcsoportosítják máshova. És ahogy közeledünk a választáshoz, és közeledik az igazság pillanata, ütni fog a harcosok órája, abban a pillanatban szerintem, hogy azokban a pillanatokban egyre többen fognak kiállni. És nem azért, mert át akarnak zsilipelni a Tiszához. És nem is ezt várjuk el tőlük. Mi mindenkivel együtt fogunk dolgozni. A Tisza kormány egyrészt minden magyar embert képviselni fog, másrészt együtt fog dolgozni a fideszes polgármesterekkel, a függetlenekkel, ellenzékiekkel. Egy elvárásunk lesz, az viszont komoly, és most is az, és a jövőben is az lesz, hogy ezt ne felejtsék el, hogy ők vannak a választópolgárokért, és nem fordítva. És azt nem fogjuk eltűrni, hogy fenyegessék az állampolgárokat közmunkával, tűzifával, önkormányzati munkajelvételével, vagy éppen állami munkajelvételével, vagy hatósági zaklatással. Minden másba partnerek leszünk. Abban, hogy több pénzt kapjanak a kis települések, jártam az Ormánságba, és felhozták ott, a polgármester is volt, több is, meg nyilván az emberek is, hogy egyszerűen óriási forráshiány van a településeken, és hogyha mi nem elvesszük mondjuk a szolidaritási adót, és mondjuk a 5000 fő alatti településeknek adunk még 1 milliárd forintot 10 településenként, és megadjuk a lehetőséget, hogy ők döntsenek, az ott élők, akik tudják, hogy mire van szükség az Ormánságban, hogy mi a kitörési pont, egy faluban egy kastély felújítása, hogy legyen turisztikai attrakció, vagy éppen vendéglátóhely, vagy éppen egy idős otthon, amit ugye létre fogunk hozni 10 plusz 10 ezer helyet, azzal 13 ezer munkahelyet, vagy éppen két település összekötő út felújítása, hogy ne kelljen mindig tengelyt cserélni, vagy éppen gumiabroncsot, vagy egy ügyeleti pont kialakítása, ők el fogják dönteni. És ez egy óriási lehetőség, hogy ne Budapestről mondják meg neked, vagy ne egy választókerületi elnök döntsön arról, hogy ki melyik pályázatot nyeri meg. Ez egy olyan felszabadulás lesz az önkormányzatoknak. És ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert az egyik vívmánya volt a rendszerváltásnak, hogy visszaadták az önrendelkezését a településeknek, hogy ne ilyen tanácselnökök, meg a pártközpontok döntsenek. És ezt építette le. Ezt többek között ezt is leépítette Orbán Viktor, és egy ilyen vazalusi rendszert épített ki. Ez senkinek nem érdeke. Ez a fideszes polgármestereknek sem érdeke, és ezt meg fogjuk szüntetni.
Ha már a Tisza Világ applikációt említette, ön szerint miről szól ez az adatszivárgási botrány?
Egy dologról szól, vagyis két dologról. Egyrészt ugye hitelteleníteni, másrészt meg félelmet kelteni, vagy lehet, hogy háromról elterelni a figyelmet a valóságról, hogy éppen megint kigyulladt egy mozdony, vagy éppen valamelyik kórházban mi történt, vagy mi
de
nem történt.
De azért csak ki kellett rúgniuk egy embert.
Igen, mi felfüggesztettünk egy embert, de hát ez egy természetes dolog, hogyha kiderül valakiről, vagy a gyanúja fölmerül, aki adatokhoz fér hozzá, hogy ő nem a mi csapatunkban játszik, hanem kifele, akkor őt felfüggesztjük. De ilyen lesz ezer. És azért azt tegyük hozzá, hogy azokból az adatokból, amit kiszivárogtattak, a nagy része fals. Így föltupíroztak, és majd még lesz ilyen. De én azt mondom, hogy ez kevés. Tehát az emberek már Orbán Viktortól, tehát vannak, amikor valaki fogatlan a oroszlán. Már nem ijednek meg tőle. Nyilván okoznak kellemetlenséget, zavarokat, de hát ennél még sokkal nagyobb zavaró lepülések lesznek. Ez a hatalom, mindenki tudja, mindenre képes, hogy a lopott szajrét megőrizze, hogy ne veszítse el a hatalmát, vagy éppen a szabadságát. Ennél sokkal extrábbak is lesznek. Nem ilyen sima AI videók lesznek, nekem sokkal durvábbak lesznek. Ha ki lesz a 106 jelöltünk, vagy éppen először a jelölt jelöltünk, olyan durva lejáratás lesz, mint soha. Hát látjuk azt, hogy mi történik Forsthofer Ágnessel, mi történt Kármán Andrással, miket hazudott össze a miniszterelnök, hogyan próbálták tönkretenni Ágéknek a családi vállalkozását. Nem nonsense. 2025-ben azzal támadnak valakit, hogy 27 éve, 18 évesen ő hogyan lett a Füredi Annabál szépe. És képesek ezt leírni a szebb napokat látott magyar nemzetben, hogy neki ezt megvásárolták a szülei. Hova tud még süllyedni a hatalom? De most komolyan kérdezem, viccen kívül, hogy azt hiszik, hogy ez működik? Akár Balatonfüreden, akár máshol? Hát nem működik. Egyrészt ettől Ági nem fog kevesebbet mosolyogni, és valószínűleg még most is megnyerni ezt a versenyt, hogyha nem csak 18 éven aluliak vagy 18 évesek indulhatnának. Másrészt Balatonfüred és környékén a Tisza lehet, hogy nyert volna 60%-kal, és egy 80-nal fog nyerni. Mert őt ismerik. Ahogy ismerik Kádár Balázs mentőorvost és a kollégái, akit kirúgtak az Észak-Magyarország.
De akkor erre számítanak, hogy majd előjön a 106 jelöltjük, vagy először a
315,
és az inkább majd javít az ő pozíciójukon, mint ront, amit a nyakukba fognak kapni?
Én azt gondolom, hogy a magyar emberek nem feketőves kommunikátorokat, nem megafonban edződött hazudozógépeket várnak, hanem húsvér magyar embereket. És a Tisza ezt az igényt meghallgatja. Nálunk lesznek ápolónők, tanárok, mérnökök, kormánytisztviselők, edzők, kutatók, fiatalok, idősek, olyan emberek, akik valamilyen területen elértek valamit, vagy valamire büszkék lehetnek, akik nem elvenni szeretnének a magyar emberektől, nem meggazdagodni szeretnének, mint Lázár János, vagy éppen Tiborcz, vagy Rogán Antal, vagy Orbán Balázs, hanem visszaadni valamit. Lehet, hogy lesznek politikai hibák, vagy inkább kommunikációs hibák, de én azt gondolom, igen, hogyha valakinek, aki ezért elveszíti az állását, például mely jelölt lesz, néhány nyilván aggódnak, vagy a feleségük, vagy a férjük, vagy a gyerekük, vagy az unokájuk, akkor az, azt hiszem, hogy rövid távon lehet, hogy a hatalomnak ez egy píruszi győzelem lesz, de hogy nem őket erősíti, hanem még inkább felspanolja, vagy azt éri el, hogy a fideszes szavazók is látják, lássák, hogy ez nem normális, ami itt van, ebben biztos vagyok. Persze ez kell kitartás, és igyekszünk minden segítséget megadni, mind kommunikációs felkészítést, mind akár lelki... Hát pszichés, hát igen, hát látják az emberek, hogy mi szemre számíthatnak, szerintem, ha engem néznek, vagy a kollégáimat látják pontosan.
De azzal például tudnak mit kezdeni, hogy biztos, hogy lesz olyan, hogy a 106-ból megkörnyékeznek annyira valakit, hogy egy életre szóló biztosítást tud kötni a Fidesz-szel, hogy kap annyi pénzt, induljon el, majd az utolsó héten lépjen vissza. Hogy lehet ezeket kivédeni?
Hát igyekszünk olyan embereket kiválasztani, akiket látjuk, és akikről látjuk már hónapok vagy egy éve, hogy velünk dolgoznak, és mennyi minden kockázatot vállalnak a rendszerváltásért, mennyi mindent megtesznek, hogy orvosként nem esik le a karika gyűrű a kezére.
De akkor ez bizalom.
Hogy pultozzon, hogy kimenjen szórólapozni, hogy jótékonysági akcióba tűzifát vigyen ki a kollégáinak, és beszéltek tanárokról is, ápolókról is, ügyvédekről is, bárkiről, asztalosról is, hogy ezt megteszik. Nyilván van bizalom is benne, nyilván igyekszünk biztosítékokat is berakni a rendszerbe, és nyilván figyeljük is ezeket az embereket, és persze nem vagyok naív. Még egyszer mondom, tudom, hogy ez a hatalom mindenre képes, meg annak a duplájára is, olyanokra is, amiket el sem tudunk képzelni. De azt nem tudom elképzelni, hogyha megnyerjük a választást, nem ha, kijavítom, amikor megnyerjük a választást, és a Tiszának többsége van, akár feles, akár kétharmados, akkor lenne, aki még a bukott, korrupt, lejáratódott hatalomhoz átmenne, és inkább hatalomban tartaná a valaha volt legkorruptabb és legrosszabb miniszterelnököt, vagy éppen valamelyik padavánját.
A feles vagy kétharmadosra is mindjárt beszélünk, csak még egy gondolat, hogy az adatszivárgás kapcsán, ami ugye kapcsán most hát egy mondatban én ennyi ukránt még nem láttam, mint amit Orbán Balázs a
hétvégén. Ó, még, ami késik nem múlik, még lehet dupla ennyi.
De ezt most tegyük félre, és azt mondja el nekem, hogy az ön elképzelése szerint milyen kapcsolatot fog ápolni Ukrajnával, ha még akkor Zelenszkij az elnök, Zelenszkijjel, hogy áll az egész háború, unió Ukrajna kérdéshez?
Kicsoda. Azt hittem Orbán Balázs. Mert... Sokat beszéltünk már erről, ugyanúgy, mint minden országhoz, mondjuk a szomszédainkhoz. Kölcsönös tiszteletet várunk el és adunk meg. Szerintem ez az alapja mindennek. Egy olyan országban, ahol magyar kisebbség él, sajnos egyre kisebb számú, mert hogy nagyon sokan elmenekültek a háború miatt, de még mindig jelentős számú kisebbség él, minden felelős magyar kormánynak az az elsőrendű feladata, hogy őket támogassa, és őket képviselje és segítse. És ehhez megszerezze az anyaország, az ottani anyaországnak a támogatását is. Szerintem azt teszi jól egy hatalom, vagy egy kormány, hogyha ezt így csinálja. És természetesen ezen túlmenően pedig minden szomszédos országgal elemi érdekünk egy jó viszonyt ápolni, politikait és gazdaságit is, hiszen akkor tudunk közösen dolgozni, akkor tudnak közösen fejlődni az országok, és ez nem csak a cégeinknek érdeke, hanem mindenkinek. Hogyha van egy jó együttműködés a szomszédokkal, az szolgálja a külhoni magyarok érdekét is, a másik országban élő emberek érdekét is, és a magyar állampolgárok, a magyarok, az anyaországi magyarok érdekét is. Szerintem így kell ebből kiindulni, nem agysebészet ez a dolog. Én nagyon remélem és bízom benne, hogy lesz előrelépés még a választásokig. Vannak erre utaló jelek, mondjuk nem Orbán Viktoron fog múlni, és nem Dajcs csak azért se tanulok meg angolul Tamáson, vagy éppen Menczer Tamás újabb Facebook posztjain és öröngésén. De vannak arra utaló jelek, hogy ha bár nem lett igaz, amit Orbán Viktor mondott, hogy Trump elnök beiktatása után azonnal béke lesz, úgyhogy érdemes megnézni a posztjait Orbán Viktornak, hogy egyszer azt mondja, hogy itt az egy nap alatt béke lesz, utána meg azt mondja, hogy most vagyunk benne a háború közepén. Szóval vannak arra utaló jelek, hogy Trump elnök ugyan nem azzal a módszerrel, hogy Orbán Viktor ezt elképzelte és itt elhintette, hogy minden támogatást megvon az ukránoktól és leállítja a fegyver szállítást, hanem pont az ellenkezővel próbál nyomást gyakorolni az oroszokra, és békére, vagy legalábbis fegyverszünetre kényszeríteni őket. Szóval vannak arra utaló jelek, hogy ez sikerre járhat. Mint ahogy a Közel-Keleten is most szerintem egy átütő sikert ért el az amerikai elnök, és nagyon remélem, hogy nem csak ő, hanem Európa és az amerikai elnök közösen, az nyilván az oroszok és az ukránok bevonásával, mert nélkül nehéz egy átütő sikert fognak elérni ezen a területen is. Szerintem mindenkinek ez az érdeke, elsősorban Ukrajnának és Oroszországnak, hogy ne halljon meg naponta 300 ember, ne halljon még meg pár százezer ember háború végéig, és hogy elkezdődhessen az újjáépítés. Úgyhogy én ebben bízom, nyilván ha nem lesz addig béke vagy tűzszünet, amíg jön a Tisza kormány, akkor mindent meg fogunk tenni, hogy legyen. És nem csak szavakban, hanem ha kell, akkor ide hívjuk a békekonferenciát, ha kell, diplomáciai segítséget nyújtunk, és ha kell, mindenen azon leszünk, hogy ne felspanoljuk ezt a dolgot, és az ellentétet élezzük, hogy ne mondjuk moszkvai kéretlen támogatóként, vagy kért támogatónként járjunk el, hogy megbízható NATO szövetségesek legyünk, hogy ne kijátsszuk a szövetségeseinket, hanem támogassuk őket egy egységes fellépéssel. Mi ezzel leszünk. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország nem lesz kritikus akár az Unióval kapcsolatban, akár az Unió költségvetésével, vagy külpolitikájával kapcsolatban, vagy a NATO állásponttal szemben. De az, hogy valaki csak azért harcoljon, hogy itt belpolitikailag tudjon hasznot realizálni, vagy megpróbáljon, vagy gyűlöletet kell tenni, az nem külpolitika.
Ugye Orbán Viktor arról beszélt az utolsó uniós csúcs után is, hogy most egy olyan háborús pszichózis van, és az Európai Unió olyan háborús gondolkodásban van, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakunk az erről fog szólni. És többek között ugye azt mondja, hogy lehet, hogy ők ilyenek, olyanok, lehet, hogy csak 50 vagy épp 70% kész az ország, attól függ, hogy Lázár vagy Orbán méri föl, de hát, hogy őket mégiscsak ismerik, ha langyos víz is, de biztonságot nyújtanak, ne kockáztassanak. Ugye ez az egyik fő mondata Lázár Jánosnak is, hogy ne kockáztassanak. Miért kockáztassanak a magyarok?
Igen, ez most a narratíva, hát látszik, hogy eredmények nincsenek, és akkor ez már az utolsó ultima ráció, hogy van ugyan egy nagyon rossz dolog, rossz állapot, 50%, 30-70%, attól függ éppen melyik tett nap hazudik, de hogy ennél csak rosszabb lehet. És ez már egy kétségbe esett kampányolásnak tűnik. Ugye korábban jöttek a korábbi 2022-ben, 18-ban ilyen-olyan eredmények, meg felsorolások, és most meg nem ez van, hanem azt mondják, hogy igen, minden rossz, de hogy ennél csak rosszabb lehet. Ez a mi feladatunk szerintem, hogy az emberek azt lássák, hogy a változás az nem több kockázattal jár, hanem több lehetőséggel jár. És szerintem, hogyha valaki figyeli a Tiszát, valaki figyeli a körülöttünk dolgozó, egyre inkább feltűnő szakembereket, legyen szó Kármán Andrásról, legyen szó Hegedűs Zsolt főorvosról, Bóna Szabolcsról, aki az év állattartója volt, Bódis Krisztáról, Kulcsár Krisztiánról, aki az Olimpiai Bizottság elnöke volt, vagy mondhatnám, a neveket említettek, mit tudom, tárgyaltam legutóbb Kapitány Istvánnal, a Shell volt globális alelnökével, vagy Orbán Anettával.
Az csak egy ilyen tárgyalás volt, vagy ő komoly szerepet vállal önöknél? Mert ő egy nagy ágyú.
Az idő igaz, és eldönti, ami nem az, de minden esetre több ilyen emberrel is tárgyalunk, és kikérjük a véleményüket, és ha segítik, mindenképpen a munkánkat, és azt hiszem, hogy mindenki láthatja a különbséget, Mencer Tamások, és most nem akarok kipécizni valakit, vagy Rogán Antalok, vagy éppen Nagy Mártonok, és ezek között az emberek között. És ha ez látja a különbséget, ez a mi feladatunk, hogy eljussanak ezek a hírek nyilván minden emberhez, akkor látja, hogy a változástól nem félni kell. De az meg a mi feladatunk, az én személyes felelősségem is, hogy azt lássák az emberek, hogy ez egy nyugodt, határozott, de nyugodt és békés átmenet. És most nem akarok ilyen szlogenekkel jönni, hogy nyugodt erő, mint régen az MDF, de szerintem fontos, hogy az emberek azt lássák, hogy a Tisza meg fogja tartani, ami jó, elsőrendű fontosságúnak tartja a bel és külső biztonságát az országnak, nem csak a külső biztonságát, nem csak a déli határkerítést, nem csak az illegális migráció elleni harcot, hanem a belső biztonságot is. Hogy ténylegesen fellépjünk mondjuk a drogkártelek ellen, ténylegesen segítsük tanyavilágban élőket, vagy a kis településen élőket a bűnözés felszámolásával, ténylegesen segítsük a rendvédelmet, a rendőreinket, hogy legyen elég benzin, mondjuk egy óznagyságú városban, hogy tudjanak úgy tankolni, hogy éjszaka kimenjen egy járőrkocsi, és nyilván nem egynek kéne kimennie. Szóval, ha ezt látják, ez a feladatunk, hogy ezt megmutassuk. Ha azt látják, hogy mi valóban a békére törekszünk, és abból egy szó nem igaz, amit a hatalom most kitalált, ugye mindenféle aláírásgyűjtés van, és egészen elképesztő módon vergődnek, és ezt tudom mondani, hogyha megnéz egy Fidesz szavazó is, hogy ezeket a kommunikációs paneleket előhozták már 22-ben, utána előhozták 24-ben, nem működött. A Fidesz valaha volt legrosszabb eredményét érte el európai parlamenti választáson, úgyhogy a Tisza indult ellene 0 forint állami támogatással, pár struktúra nélkül, alig pár hónapos múlta. Most se fog működni. És most előhozzák újra, és előveszik újra például a sorkötelezettséget. Kérem szépen, legutoljára a KDNP nyújtott be Orbán Viktor koalíciós partnere határozott javaslatot a parlamentbe, hogy be kéne vezetni a sorkötelezettséget. Tisza még egy kósza gondolat sem volt, semmilyen Zsolt és a KDNP nyújtott be ilyet. Legutoljára Kövér László, Orbán Viktor lelkitársa, a Fidesz egyik alapítója, beszélt arról, hogy kéne sorkötelezettség. A Tisza soha. És most újra előhozzák ezt a marhaságot. És azt gondolják, hogy ezt elhiszik még emberek. Úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy türelmesen és békésen elmagyarázzuk mindenkinek, hogy ez a változás ez jót hoz nekünk, hogy ez megakadályozza, hogy a Nemzeti Bankot még egyszer kirabolják, hogy a miniszterelnök a saját vejétől vegyen több 100 milliárd forintért mondjuk irodaépületeket, vagy hogy elkótyavetjék a minden magyar ember örökségét képező kastélyainkat, minisztériumi épületeket. Ugye nagyon közel ülünk most itt a stúdióban egy olyan minisztériumi épülethez, a belügyminisztériumhoz, de akár a pénzügyminisztériumhoz is, amelyek csodálatos épületek. Az egyiket Alpár Ignác tervezte, és mondjuk a Magyar Államkincstár épülete is itt van, amit pedig Lechner Ödön tervezett, és csodálatos zsolnai kerámia cserepei vannak, és most újítottuk föl mi adófizetők, és ezeket, majdnem mondtam egy csúnyát, áron alul eladják, úgy, hogy egy valaki jelentkezik értük, és hát nyilván tudjuk és sejtjük, hogy...
Na erre hadd csapjak le, bocsánat, csak ugye van egy nagy elszámoltatási terve a Tiszának, és...
Elszámoltatás szót én mindig kerülöm.
A K-Monitornak és a Transparency-nek évekkel ezelőtt volt már egy felmérése, akkor is 15 ezer szerződést néztek át, és a 70%-a annak legalábbis red flaggel volt elletve, tehát ugye az azt jelenti, hogy valami gyanús benne. Ez mostanra sok 10 000. Honnan lesz ember arra, hogy sok 10 000 szerződést átnézzen, felülvizsgáljon és peresítsen?
Hát ez, hogy ezek ilyen sorosista szervezetek, amiket a szerkesztőszöny az előbb felsorolt, hogy ezt nem
kommentál. Hát nincs mit tenni, ha ők azok, akik elvégzik azt a munkát, amit elkezdik.
De viccen kívül, hagyd mondjam el, hogyha arra volt ember, ügyvéd, adó tanácsadó, vagy kiáró ember, hogy ezt a több tízezer szerződést megkössék, és a lóvét kilapátolják a magyar emberek
sebbé. Meg lehet kérni arra is.
Hát nem, akkor valószínűleg arra is van ember és szakember, hogy ezeket felülvizsgálja az ember. Most is nekünk nagyon jó kormánytisztviselőink vannak. Nekünk nagyon jó navosaink vannak, jó ügyészeink vannak, jó rendőreink vannak, jó pénzügyőreink vannak, szerintem jó bíráink is vannak, nyilván van kivétel minden hivatásrendben. Csak hagyni kell őket dolgozni. Tehát nem azért kell létrehozni a NAV-nál osztályt, hogy elfektessenek politikai célból kérésre ügyeket, hogy ugyanez a rendőrségnél, hanem hogy kinyomozzák őket. És szerintem a mi ügyészeink, a magyar ügyészek, a magyar rendőrök more than happy, boldogabbak lesznek, mint amit el lehet képzelni, hogy végre a valós munkájukat végezheti. Ugye sok munka lesz? Hogy néha bonyolult munka lesz? Igen. Hogy egy szívet átültetni bonyolult és nehéz? Igen, de mégis felemelő. És azt gondolom, hogy a rendőröknél, az ügyészeknél, az igazságszolgáltatásnál, vagy akár a kormánytisztviselőknél az az egyik olyan kihívás, amiért oda mentek, hogy megvédjék a magyar emberek pénzügyi érdekeit. Nem azt mondom, hogy minden tökéletes lesz, és nem, azért nem szoktam elszámoltatásról beszélni, nem véletlenül, nem azért, mert finnyás vagyok, hanem azért, mert egy politikus nem beszélhet elszámoltatásról, egy végrehajtó hatalom, aki majd átveszi a végrehajtói hatalom felelősségét, az nem számoltathat el más korábbi végrehajtó hatalomban dolgozókat. Az az igazságszolgáltatás feladata, a nyomozó hatóságok feladata, az európai ügyészség feladata, amihez csatlakozunk, és nem csak azért csatlakozik Magyarország, mert a Tisza ezt szeretné, hanem mert a Fidesz szavazók többsége is ezt szeretné, az a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz, amit föl fogunk állítani. Ha már Lánci Tamást említette, akkor azt tudom mondani, hogy ugye az a hivatal, az a szuverenitás védelmi hivatal 6,2 milliárd forint közpénzből gazdálkodik évente, úgyhogy semmit nem csinál, csak pusztán pártpolitikai ilyen bunkos botként funkcionál, de abból is az elég tompából, tehát sokra nem jó. Azt ugye az első tolvanással, az egyik első intézkedéssel meg fogjuk szüntetni, és azt a pénzt, azt a költségvetési forrást a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal fogja kapni. És minden szükséges hatáskört, amit megkaphat, azt meg fogja kapni, és segítse akár a nyomozóhatóságok munkáját, akár az igazságszolgáltatás munkáját. Úgyhogy én abban bízom, és nem csak bízom benne, hogy mindent el is fog követni érte, ha ott nekem szerepem lesz, hogy ezek a hivatalok és az igazságszolgáltatáshoz tudjon igazságot szolgáltatni, és minél többet ezekből az elzabrált vagyonokból legyenek kastélyok, vagy éppen tőkealapok vissza tudjunk szerezni.
Kialakult egy értelmiségi vita arról, itt ebben a stúdióban is, meg a Válasz Online-nál is, hogy valamilyen garanciát mégiscsak kéne öntől kérni, cserébe mondjuk azért, hogy a Momentum nem indul el, vagy hogy Puzsé Róbert a szervezetével támogatja önt.
Támogatnak minket? Nem tudtam, de...
Nem tudtam. De a kérdés lényege
attól,
az mégiscsak...
Attól, támogatnak, mert van az a reklám, vagy volt régen a reklám, amikor a sportszeletes csávó így betolta a kocsit.
Igen, de végig fogom mondani a kérdést, hogy tud-e, vagy akar-e bármilyen garanciát vállalni arra, hogy ha önök kétharmados felhatalmazást kapnak, akkor nem ugyanazt fogjuk végigélni, mint az elmúlt 16 évben a sok-sok kétharmaddal, vagyis hogy tisztességesen használják fel a kétharmados felhatalmazást. Mondjuk eszembe jutott nekem, hogy a Horn kormány idején volt, ugye amikor ők kétharmadot szereztek, önmagukra nézve bevezették a 4/5-ös szabályt, hogy az igazán fontos társadalmi kérdéseket nem dönti el az MSZP-SZDSZ önmaga, hanem a parlament 4/5-ét kéri ki. Van-e bármi ilyen terv, ami mondjuk megnyugtatja azokat, akik úgy érzik, hogy hát már 2010 azt tanította meg, hogy soha senkinek ne adjunk többet kétharmadot.
Abszolút értem, és tudom, hogy rövid a kérdés, de mégis hagyd menjek távolabb egy kicsit, ha már Horn kormányt felvetette. Ugye nagyon sokszor felmerül például az alaptörvény kérdése, hogy ez jó, nem jó, kell új alaptörvény.
Hát vagy a választási törvény.
Vagy a választási törvény, igen. De hogy az alaptörvény az egy nagyon fontos rendelkezés, és sok minden abból fakad. És akkor mindig azt szoktam válaszolni, hogy természetesen, ha igény van rá, már pedig van egy társadalmi igény, hogy ezt kinyissuk, és hogy egy új alkotmányozó folyamat, nem úgy, ahogy a Fidesz alatt volt, hanem egy tényleges társadalmi szakmai vita, ha lehet konszenzus, és utána vagy egy országgyűlés, vagy kettő fogadja el, legyen róla népszavazás, hogy ez tényleg az egész nemzet úgy gondolja, hogy ez a mi legfőbb jogszabály együttesünk, és bízni lehet benne, és hivatkozni rá. De régen is volt egy másik alkotmány, például a Horn kormány alatt, a szocialista liberális kormány alatt, és ott is ugyanúgy volt korrupció, ugyanúgy szétprivatizálták az országot, elzabrálták a vagyonokat, csak akkor még a Nokia-s dobozokba csinálták, vagy nem tudom, lehet, hogy az sem volt akkoriban.
Ja, hát a lopás tocsik, az nyilván nem az alaptörvény kérdés. Tocsik
botrány akkoriban volt, akkor egy kismiskák voltak. Csak azt akarom mondani, hogy ezek önmagában nem garanciák, az, hogy ugye látványosan valaki azt mondja, hogy majd akkor 4/5-öd, és nem vezetem be a királyságot, pedig van kétharmadom. Ezek nagyon jól hangzanak, de ezek inkább ilyen, nem is tudom, ezek ilyen figyelemelterelések. Önmagában, és akkor, hogy válaszoljak a konkrétan a kérdésre, és érzem ezt a fenntartást, vagy kívánságot, de jól mondta a szerkesztő, hogy ez inkább ilyen értelmiségi párbeszéd, mert jelenleg szerintem nem erről van szó, hanem arról, hogy minden energiáját a Tisza és a Tisza közösség, az önkénteseik, nem a ez az értelmiségi oldaláról tartozó
közösség. De az
közösség.
Értelmiségnek dolga gondolkodni arról, hogy mi lesz valami szerintem után is.
Mindenkinek dolga gondolkodni. Szerintem az én Schwab dédnagyapámnak is dolga volt, aki parasztember volt, és mégis Széchenyit olvasott, és hegedült, és zongorázott. Szóval én azt gondolom, hogy nem lehet a gondolkodást a pesti értelmiségnek vindikálni. De csak azt akarom mondani, hogy értem, a Tisza közössége önmaga egyébként a garancia rá, hiszen a Tisza egy nagyon heterogén társaság, a jobb oldaltól, a nemzeti radikálisoktól jönnek egészen a baloldalig, vagy liberálisokig, zöldeket beleértve mindenki. Önmagában a Tisza közössége, a Tisza szigetek garanciát jelentenek, hiszen ők választják ki a jelölteket. Ugye ők fogják rámondani az ámment, meg egyébként a választókerületi teljes lakosság. Itt nagyon heterogén lesz ez a képviselői gárda is, tehát nem szavazógombok lesznek. Nem is azokat keresünk, és nem is azokat fognak kapni lehetőségként a választópolgárok, hanem különböző embereket. Baloldali, jobboldali háttérrel, keresztény, vagy éppen ateista, liberális, vagy éppen kistelepüléssel érkező, a nemzeti radikalizmus fontosnak tartó jelölteket. És ez önmagában garancia, hogy van egy heterogén frakció, ahol lesznek viták, és én ezt el is várom egyébként, és nem csak én, hanem a vezetősége a pártnak, hogy legyenek viták, hogy hozzuk vissza azt a demokratikus találmányt, hogy vita, ami ugye megszűnt először a Fideszben, majd később a kormányban is ebből következően, hogy jöjjön és legyenek viták, és ott már akár késhegyre menő viták is legyenek, mert mondjuk a kormány egy elvi kérdésben, vagy egy fejlesztési kérdésben valamelyik csoport.
Tehát az egyéni képviselők fogják megvédeni
is
a túlkapásoktól, vagy a túlhatalomtól
az
a
egész,
kormány.
Az egész, nem csak a kormányt, hanem az országot. Ugye be fogjuk vezetni azt a szabályt, hogy maximum 2 ciklusig lehessen valaki magyar miniszterelnök. De eleve visszaépítjük a fékek ellensúlyok rendszerét. Beszéltünk a választójogi törvényről. Én tudom, hogy ez sokaknak fontos, és lesz egy javaslatunk arra, hogy mondjuk 10 fő mondással, hogy miben lehetne ezen módosítani.
Bocsánat, itt álljunk meg, mert ugye beszélt Mohácson arról, hogy az arányos választási rendszernek azért veszélyei is vannak.
Teljesen arányosak vannak.
Mert hogy kormányzó képtelenné tehet egy ország.
Ez mutatja, igen.
Pontosan ez volt Orbán Viktor évelése 2010-ben, amikor átalakította
a választási törvényt. Ott Mohácson, hogy van különbség a jelenlegi rendszer között, vagy mondjuk a brit rendszer között, ahol nagyon túljárheti magát akár 35%-kal is egy politikai közösség, meg mondjuk a francia, mert az is hasonló, egyébként a francia nemzetgyűlési választás is, ahol sokkal kisebb arányan lehet nagyobb győzelmet aratni, mint Magyarországon, meg van különbség a teljesen arányos rendszer között. Lehet átmenetet tenni, lehet fékeket betenni, lehet akár kétfordulósá tenni megint a választást, ugye át kell alakítani a párt finanszírozást is, hogy igazságosabb legyen, hogy tényleg átlátható legyen, hogy tényleg a pártok a valós támogatottság arányában kapjanak, ha kell, kapjanak állami forrást. Ezt nagyon sok mindent lehet tenni.
De akkor ez még gondolkodási fázisban van.
Nekik vannak ötleteink, és azt is elmondtuk, és ez például egy garancia. És ez például ezen láthatják szerintem az aggódók is, hogy mi másképpen képzeljük el a kormányzást, hogy mi várjuk majd mások javaslatát. Mi leteszünk valamit az asztalra, és akár a budapesti értelmiség, akár a Bándi, akár a Herendi, akár a Márkói, akár a Szentgáli, ha szeretne hozzászólni, honfitársunk megteheti. És lesz egy társadalmi egyeztetés, hogy nem egy falból lesz egy egyeztetés, és nem csak ilyen kétnapos egyeztetés lesz, és már meg lesz, és utána éjfélkor benyújtja valaki azt a javaslatot, hanem tényleges egyeztetés. Szerintem a kormány érdeke. És azért beszéljünk világosan, szerintem a kormány, de akár egy önkormányzat, egy polgármester érdeke is, hogy minél inkább bevonja az embereket a kormányzásba, vagy a település irányításába. Hogy ezt éppen hogyan teszi online módon, vagy tényleges népszavazás útján, nem ilyen kamu 10 milliárdos nemzeti konzultációk, hanem valódi népszavazással, az egy más kérdés. Én hiszek abban, hogy a demokrácia az, hogyha bevonjuk az embereket, az nem populizmus. Én hiszek abban, hogy ez megkönnyíti a hatalomnak is, vagy a kormánynak is, vagy egy polgármesternek is a feladatát és a lehetőségeit, hiszen akkor ő hivatkozhat arra, hogy lám-lám, ezt a nép is, az Isten adta nép is így szeretné. És ezt lehet jól használni. És a Tisza ezt szeretné. Úgyhogy nagyon sok, de most mondhatom a gazdasági háttérhatalmat, a Tisza mögött nincs ilyen. A Tiszának nem, hogy milliárdos pártszékháza nincsen, mi bérelünk. Nem kapunk állami támogatást, nem kapunk uniós támogatást, semmilyen támogatást, hiába hazudják ezt, egy fillér amerikai, orosz, kínai, és semmit nem kapunk. 33 vagy lehet, hogy már 34 ezer honfitársunk segít nekünk havonta 1000-5000-10000 forinttal. Ez nem csak Magyarországon, novum, nem egy ez egy hungarikum az egész világon, és ez nekünk lehetőséget ad arra, hogy ne legyünk kitettek mindenféle lobby érdeknek, amivel pont vádolnak minket. Tehát nekünk nem, hogy ilyenünk nincs, és mi nem is szeretnénk ilyet. Tehát azt gondolom, hogy fordítva ülünk a lovon. Ma vannak olyan pártok a parlamentben, akiknek 0%-os a társadalmi támogatottságuk, és most nem nevesítem őket, mindenki tudja, nem csinálnak már semmit. És kapnak milliárdos vagy több százmilliós állami támogatást, és azt elkútyavetjelik mindenféle kamu szakértői szerződésekre. Vannak olyan pártok, amelyek egyértelműen szatellitpárt szerepet játszanak. Egyértelmű ma szerintem nagyon sok, szinte minden ellenzéki párt működésén, akik úgy még léteznek, hogy ők Orbán Viktor hatalomban tartásáért játszanak.
Bocsánat, azzal a számmal tudnak-e mit, vagy kalkulálnak-e azzal, hogy nem önmagában a Fidesz számait kell legyőzni, hanem szinte most már nyíltan vállaltan egy Fidesz Mi Hazánk koalíció számait kell legyőzni.
Én nem is értem egyébként, hogy miután elment tegnap a Mi Hazánk egyik vezetője az egyik leguszustanabb propagandában, most ott mosolygós interjút adott az egyik legvéres szájú propagandistának, és olyanokra mosolygott, amikor az ellenzéket, a valódi ellenzéket gyalázta az ember, meg hazudozott róla, és elmondta, hogy tulajdonképpen milyen jó Orbán Viktorban, és még Gyurcsány Ferencet is megdicsérte a Mi Hazánk képviselőasszonya a Tiszához képest. Ezek után még van valaki, aki azt gondolja, hogy ez egy valódi ellenzéki párt. Én minden tisztelettel arra kérem a Mi Hazánk szavazóit, hogy ők döntsék el. Uh-huh. Én tudom, hogy a nagy többségük kormányváltást szeretne, mert nem szeretné, hogy szétrabolják a hazáját, mert nem szeretnék, hogy ilyen konteokba csomagolva az oroszoknak kiszolgáltassák az országot, vagy éppen kivezessék az Európai Unióból, vagy hogy tényleg mi legyünk a 3 millió koldos országa újra éveken keresztül. Úgyhogy gondolják át, hogy ők egy Tisza vagy egy Fidesz Mi Hazánk koalícióra szavaznak-e. Mert ha igen, akkor rendben van. De akkor mondja ki, ne hablatyoljanak össze-vissza. És persze, de nekünk nem az ellenféllel kell, nekünk nem a szatellit ellenzéki pártokkal kell törődnünk, nekünk nem a Fidesz számaival kell törődnünk. Nekünk az a feladatunk, hogy tényleg azt lássa bármelyik magyar szavazó, a legkisebb településen, de Budapesten is, vagy akár a külhonban, akár a diaszporában élők, hogy ez a társaság, a Tisza és a körülött lévő több tízezer önkéntes, jóérzésű, hazaszerető magyar ember jót akar, és hogy meg is fogja csinálni. Nekünk ez a feladatunk, és utána, amikor megkapjuk a felhatalmazást, akkor pedig az elsőrendű feladatunk, hogy ezzel ne visszaéljünk, hanem éljünk, és hogy tényleg, amiről a legelején beszéltünk, még tavaly az országjáráson, bemutathassuk az embereknek, legyenek baloldaliak vagy jobboldaliak, keresztények vagy ateisták, hogy a politika lehet szép, a politika lehet igazságos, és lehet őszinte és hasznos. Mi erre tesszük föl az életünket. Orbán Viktor egy azért épített ki egy hatalmi rendszert, hogy szétlopja az országot, hogy túszul ejtse az oligarcháival ezt az országot, mi pedig azért építkezünk önkéntesekkel, hogy megmutassuk ezt.
Ha már garancia, meg ha már említette az orosz függést, ugye ön beszélt talán a pannonhalmi beszédében arról, hogy az orosz energiáról igenis le kell és le lehet válni. Mi a garancia annak? Erről Orbán Viktor is beszélt még 2009-ben, sőt 2009-ből nagyon sok olyan beszédet idézhetünk föl, ahol Putyinnal szemben határozza meg magát Orbán Viktor. Mi a garancia arra, hogy bárki, aki Magyarországon kormányfő lesz, nem találja magát egy olyan helyzetben, amikor a nagy hatalmak vezetői, a nagy kutyák papírokkal, adatokkal, gazdasági érdekekkel úgy sarokba szorítják, hogy egyszerűen nem tudja tartani azokat az ígéreteket.
Nem csak a Tisza mondja ezt, hanem uniós előírások, és egyébként a magyar kormány távlatos terve is. Ugye most politikai ilyen lejáratási szempontból elkezdték ezt elővenni, de elmondtuk ezerszel, hogy nem holnap akarunk erről leválni, hanem egy 2035-ös céldátuma, és az nem azt jelenti, hogy tőlük nem veszünk, hanem azt jelenti, hogy megkeressük a legolcsóbbat, a legbiztonságosabbat, és hogyha ne agy Isten van egy energiakrízis, akkor legyen többfajta beszerzési mód. És egyébként ezért az Orbán kormány is persze lehet kritizálni, meg nem tökéletesen tett, de történtek előrelépések az energiadiverzifikációban. Az, hogy miért így kötik meg a hosszú távú gázszerződéseket, és hogy ezek tényleg jók-e az országnak, mint ahogy ők szokták állítani, ezt majd meglátjuk. Én élek a gyanúpárral, hogy nem, semmi különös nincsen bennük, mert hogy ugyanúgy a tőzsdei árral számolnak, csak egy hónap késéssel. Ugyanakkor ez azzal is jár, hogy érdemes kinyitni azt a kérdést, hogy vajon hova tűnik a különbség. Mert hogy a háború kiterésekor valóban fölment a sokszorosára a gáz világpiaci ára, vagy éppen az áram tőzsdei ára, vagy a kőolajnak az ára, csak hogy azóta visszament. Mert hogy azóta majdnem ugyanott van a gáz világpiaci ára, ugyanott van a kőolajnak a világpiaci ára, és az áram világpiaci ára, mint a háború előtt. És érdekes módon a magyar cégek még mindig ugyanolyan sokat fizetnek, mint amikor megemelték a rezsicsökkentés csökkentésekor, vagy a lakosság egy jelentős része is jóval többet fizet. És hol van ez a pénz? Hát részben az MVM-nél van, azért van több százmilliárdos nyeresége, amit utána elkölt részben propagandára, a fideszes propaganda támogatására, részben Mészáros Lőrinc cégeinél van mondjuk ilyen rendszerhasználati díj megemelésében. Szóval inkább ezekről kellene beszélni. Én azt hiszem, hogy ha van egy kormány, ahol működik egy nemzetbiztonság, ahol mi egy erős klubnak a tagjai vagyunk, nevezzük Európai Uniónak vagy NATO-nak, akkor minden garancia megvan arra, hogy ne kelljen félnie semmelyik kormánytagnak vagy politikai vezetőnek attól, hogy megzsarolják. Ha valóban működik a magyar nemzetbiztonság, hogyha nem orosz hekkerek járnak ki be a Magyar Külügyminisztérium épületébe, hogyha a magyar külügyminiszternek nem az a legnagyobb öröme, hogy Szergej Lavrovtól átvesz egy kitüntetést a háborút megelőzően pár hónappal. Ha tényleg fontos a nemzeti szuverenitás, ha tényleg komolyan gondoljuk az 56-os szabadságharcosaink örökségét, ha mi tényleg a 70. évfordulót, egy kerek évfordulót, egy valóban szuverén, európai, működő és emberséges országban szeretnénk élni, akkor szerintem ezektől a dolgoktól nem kell félni. És én szerintem az 56-os szabadságharcosok nem féltek. És azt üzenem minden magyar embernek, hogy ne féljenek. Viszont az 56-os szabadságharcosok nem is maradtak otthon, úgyhogy azt is üzenem minden kedves nézőnek, hogy talán még soha nem volt ennyire fontos október 23-a a rendszerváltás óta. Ez most nem csak október 23-áról szól. Szerintem ez mindenki számára világos. Hogy ez a kampánynak a valódi kezdete, és hogy igenis meg kell mutatnunk, hogy a Tisza és a magyar emberek képezik a csendes többséget, akik ugyan nagyon békések, de egyben határozottak is, és úgy fogunk vonulni, hogy többek között elmegyünk a terrorháza előtt, és elmegyünk az orosz nagykövetség előtt is. És azért is hívok mindenkit, fiatalt, időst, vidékit, budapestit, külhonit és anyaországit, mert ez egy nagyon szép ünnepség lesz. Tehát egy olyan ünnepség lesz, amit az államnak kellene nyújtania. Hogyha valóban büszke lenne 56 örökségére, ha nem Orbán Balázsok lehetnének hivatalban, akik egy puskalövés nélkül megadták volna magukat az oroszoknak, ha valóban fontos lenne a közös ünneplés. Ez egy olyan ünnep lesz. Az András úton olyan előadások lesznek, olyan látványelemek lesznek, olyan üzenetek lesznek, amik szerintem mind-mind méltóak lesznek 1956-hoz, és valahol még egy tank is lesz.
Tökéletes végszó, de muszáj egyet megkérdeznem. Egy mondatos válasz szinte. Ha a 12. kerületben elindul, Varga Juditon elindul?
Nem.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Köszönöm szépen a figyelmet önöknek. Ez volt Magyar Péterrel készült interjúnk. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.